Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
A Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 2025-ös nyár első hétvégén elmondhattuk az MVM Domban. Ízzik a csarnok, itt a magyar bajnok. És ha már itt volt, akkor ellentmondást nem tűrve tudatta jelenlévőkkel, továbbra is maradni fog Európa trónján. A női kézilabda bajnokok ligája 2025-ös budapesti négyes döntőjéről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 2025. május utolsó és június első napján rendezték a budapesti MVM Domban a női kézisege BL-jének végjátékát. A szokásoknak megfelelően négy csapat részvételével. Május 31-én szombaton voltak az elődöntők, és június 1-én vasárnap a döntő, illetve a bronzmérkőzés. Az itteni szereplés lehetőségért a kontinens 16 legjobb csapata két 8-as csoportban vívott 14-14 mérkőzést, majd a négyes döntő résztvevői közül egynek jött egy 8-as döntő párharc, majd mind a négynek a negyed döntő csatái. Az A csoportot a Metz gárdája nyerte meg veretlenül, 27 ponttal mindössze egyetlen döntetlent játszott a gárda 13 győzelem mellett. A Ferencváros 12-szer tudott nyerni, és 2-szer kapott ki a Metztől, így jutott a második pozícióba a csoportjában, és automatikusan került a legjobb 8 közé. További sorrend ebben a csoportban Cseszeme Bukuresti lett a harmadik, a szlovén Krim Ljubljana a negyedik, 5. a horvát Podravka Vegeta, 6. a norvég Storhamar, 7. a román Gloria Bistrica, és 8. a dán Nyköping, vagyis a Gloria Bistrica és a Nyköping nem folytathatta az egyenes kieséses szakaszban. A másik ágon a Győr csapata 25 ponttal lett csoport első, 12 mérkőzést nyert meg, a gárda egyet elveszített és egy találkozója lett döntetlen. Rajta kívül a dán Esbjerg jutott még egyenes ágon a legjobb 8 közé, ez a csapat 4 ponttal gyűjtött kevesebbet, mint a Győr. A másik dán gárda, az Odense 1 ponttal gyűjtött kevesebbet az Esbjergnél, így aztán az Odensének a legjobb 8-ért még játszani kellett egy pár harcot. 4. helyen végzett a francia Brest, 5. helyen a német Ludwigsburg, 6. lett a Vipers gárdája, azonban menet közben visszalépett, de még így is megcsípte a 6. helyet, viszont helyette a bukaresti Rapid folytathat az egyenes kieséses szakaszban, igaz, túl sok sót nem evett meg, míg a montenegrói Buducnost nem szerepelhetett ebben a fázisban. Aztán az Odense a legjobb 8-ért, mint említettem, játszott egy mérkőzést, a norvég Storhammel elleni párharcot plusz 17-es gólkülönbséggel nyerte, és ezt követően jöttek a negyed döntők, amelyek a húsvéti hétvégén kezdődtek a következő eredményekkel. Odense Ferencváros 27-27, vagyis a Ferencváros idegenben döntetlent játszott, abszolút reménykeltő volt a visszavágót illetően. A Győr egy góllal tudott nyerni a Bittingheimből Ludwigsburgá váltó német csapat otthonában, 25-24-re nyert a címvédő. A francia párharc első mérkőzésén Brest Metz 26-29, vagyis a Metz őrizte továbbra is a veretlenségét, és Cseszeme bukuresti Esbjerg 30-29. A visszavágókon aztán kellemetlen meglepetésre a Ferencváros hazai környezetben 25-24-re kikapott az Odenzétől, így a Dán Gálda jutott a budapesti négyes döntőbe. A Győr kivégezte a Ludwigsburgot, úgy szokta, 29-22 lett a végeredmény. A Metz egy góllal verte hazai környezetben a Brestet, az Esbjerg Cseszeme találkozó pedig 26-22 lett. Vagyis a Győr és a Metz kettős győzelemmel jutott a legjobb négy közé, az Odense egy magyarországi győzelemmel és egy döntetlennel, míg az Esbjerg győzelemmel és vereséggel plusz hármas összesített gólkülönbséggel. Aztán jött a sorsolás, és kiderült, az első elődöntőt a győri Audietto KC vívja a Dán Esbjerggel. A két csapat egyébként a csoportkörben is találkozott az első és az utolsó játéknapon. 2024. szeptember 7-én Győr Esbjerg 28-26, majd az utolsó játéknapon 2025. február 23-án Esbjerg Győr 23-29. Ráadásul a Győr eddig 9-ből 9-en legyőzte az Esbjerget. Ennek a sorozatnak a folytatását vártuk május utolsó napján Budapesten.
Egy kérdés volt, Szakó vagy Toft? Azt gondolom, hogy semmelyikünket nem lep meg. Toft, aki eddig mindig jól védett, kifejezetten jól védett az Esbjerg ellen tavaly, az elődöntőben is egy évvel ezelőtt gyakorlatilag kivédte az Esbjerg szemét, aztán eldöntötte a végén Solberg-el elleni védéssel a mérkőzést, illetve a döntőbe jutást Jürgensen. Kezében a labda Haushel, Zeminko, tehát az Eto kezdte a mérkőzést. Le a szélre Hovdennek, ebből kiderült, hogy nem Győri Lukács kezd egyébként a bal oldalon. Természetesen Fodor Csenge van, most kapja meg a labdát, nem viszi be. És egy falpról lengedett Jürgensen lövés, mert az Eto tisztelenek azért mellé nyúlt.
Nem baj az, maradjon is ez így, egy dúlt át a mérkőzés állása, egy perc sem telik el, és hát akkor most jön a nagy kérdés, mert hogy azt annyira könnyű kimondani, hogy persze, hát annyi a lényeg, hogy Reisztadot vegyétek ki. Oké, tehát annyit már látunk már ilyenből nagyon sokat, szóval Reisztadon a fedélzeten jön az Esbjerg első támadása, Möller teszi tovább pont az említett Reisztadhoz a labdát, az Eto egyébként egyet cserél támadás védekezésben. És akkor most Reisztát középen betörésből menne, és hát Heli Reisztát az első gólja. Csak egy ilyen adalék a fogadóirodáknál, a választó vonal az az volt, hogy Reisztát 8,5 gól alá vagy fölé, tehát hogy 8 vagy 9 körül várják a mérkőzésre, azért ez egy BL elődöntőben, ez egy bődületesen magas szám.
Azt tegyük hozzá, hogy 9,3 egyébként Reisztátnak a BL átlaga ebben a szezonban, de az Eto ellen ugye Győrben 15-5 lőtt, viszont hazai pályán csak 4-et, tehát az Eto megoldotta már egyszer, meg egyszer nem, és mind a kétszer meg tudta verni így az Esbjerg együttesét. Zeminko le a szélre, Hovden beviszi, és odalövi, ahova kell, Krisztensen feje fölé, kezei közé, megint az Etónál az előny, 2-1.
És mindez a harmadik perc legelején történik, tehát egyelőre golgazdag mérkőzés. Hausted az, aki jön le támadás védekezésben, tehát az Esbjerg is cserél, és Möller érkezik a helyére, és akkor óriási fügykoncert közepette, mert hogy Darosány György említette, hogy a Győr Szegről végről, én azt mondom, hogy nem Szegről végről, hanem egyértelműen a hazai pályán, Reisztát megint csak elindul, és aztán tovább teszi a labdát, szóval, hogy itt azért van egy szektor, amit megtöltenek a meccsi szurkolók tiszta sárgában, van egy tiszta piros szektor, ahol az Esper szurkolói vannak, vannak az Odenzétoni szurkolók, közben az Esper kiharcol egy 7 méteres, méghozzá Félix volt az, aki kiharcolja, de hát, hogyha körbenézünk, azért a legtöbben zöld-fehérben, vagy piros-fehér-zöldben. Jöhet át a mérkőzés első 7 méterese, Van der Hel érkezik vele szemben, pedig tehát Toft a kapuban, Toft a 4 4-es vonalig előre jön, kapu jobb oldalába zúdítja Judit van der Helm a labdát, 4. perc legeleje 2-2, mint az első pár pillanat tanulságai alapján, Gyuri, van-e bármilyen meglepetés számodra?
Nincsen meglepetés, mind a két csapat kommunikálta azt, hogy gyorsjátékot szeretne játszani, ezt láttuk is, hiszen 3 perc elteltével 4 gólnál jár a gólszám, kapus védés egyelőre nem volt, illetve törekszik, akár szélességben is, befejezik ott van egy labdaeladás a Győr részéről, tehát szerintem egy élvezetes joggólos mérkőzést fogunk látni.
A Reisztád és most már nem rohan az SBR sem, mert hogy vissza tudott zárni az Eto, viszont nem tudott cserélni, így aztán bemaradt hármasban Krisztina Jörgensen, Düfer nem tudott a pályára lépni, ez az a csere, amit egyébként támadás védekezés között csinál az Eto, Kornél említette az előző támadásnál. Reisztád Müllerhez passzol egy helycsere, Müller kerül középre, Trámborla, aki jövőre a Ferencváros játékos lesz. Müller, rossz a passz, ezt összeszedik Fodor Csenge, Jörgensen hozza fel, Zeminko megpróbálja rávinni Müllerre, Zicser és belőli. Megint az Etónál az előny, nem hagyták a győriek, hogy az SBR átvegye a vezetést.
Mekkorákat lépett Zeminko, 3 lépésből majdnem, hogy azt mondom, hogy a felező vonaltól eljutott a 6-osig egyébként óriási nagy lépésekkel. Aztán ahogy visszafut egyébként a francia, kap egy sárga lapot, és de hát annyi baj legyen egyébként, azért van a játékvezetőknél. Talán róluk még nem szóltunk, Tomás Barisas, illetve Bobilás Petrusis, 7 litván játékvezető dirigálja az elődöntőt. Nem a legmegszokottabb, hogy litván játékvezetők ilyen magas szinten közleműködjenek, bízunk benne, hogy nem lesznek főszereplői ennek a meccsnek, nem úgy nyitom. Reisztád megy föl 9-ről, középről, a jobb alsót veszi célba, Top pedig kirúgja a labdát, Hauszér, Zeminko tovább, most már ott a bejátszás, Ratzer! Gyönyörű támadás, gyors támadás, a lerohanás végén újabb győri gól, 4-2, és Reisztádot sikerül megállítani betörés közben, csak szabad dobás lesz, sőt megáll majd a játék törlés miatt, gyönyörű játék, szép támadás, jó védekezés, 2 gólos győri vezetés.
Szakó nem tudja megfogni ezt sem, Van der Helm nagyon jól lövi a 7 métereket, 14-14, és tényleg 3 perce van az Etónak arra, hogy az első félidőt esetleg vezetéssel zárja, Per Johansson pedig ebben az pillanatban időt kért. Gyuri, te is időt kértél volna, én azt gondolom egyébként, hogy itt elsősorban most a lelkekre kell hatni, mert alapvetően amit kitaláltak, eddig azért működik.
Abszolút, egyetértek veled, ugye most eddig óriási energiákat mozgósított az SBR, hogy zárkózzon, egy pillanatig nem vezetett a mérkőzésen az SBR, és most már másodjára van döntetlen állás. Fontos lélektana van a következő 3 percnek, hiszen a fél időre én úgy gondolom, hogy Per Johansson is kiemelt figyelmet szentel annak, hogy előnnyel térjen a Győr, és ugyanúgy tudjon folytatni majd a második fél idő, és hogy végig irányítja akár a frekvenciáját is a mérkőzésnek, de természetesen az eredményét a legfontosabb. És ahogyan ti is említettétek, itt a közjáték után megtört egy kicsit a Győrnek a lendülete, kicsit vissza kell állítani a fókuszt a lányok fejében, megbeszélik a támadást, megbeszélik a védekezést, itt az első félidő végjátékában mire kell figyelni.
Én azon gondolkozom, hogy volt-e valaha a női kézilabdában ilyen típusú világ legjobbja, mint Henny Reisztád, aki azt gondolja magáról, hogy neki mindent szabad a pályán, és mindent szabad is a pályán, legalábbis nagyon úgy tűnik.
Talán régen szigorúbbak voltak a játékvezetők, és komolyabb karaktert mutattak.
Anyán Dezel.
Hasonló volt,
igen. Honnan jött? Hát ezt mondtam, hogy erről beszéltünk, tehát, hogy én nekem nagyon nincs jó véleményem, de nézzék ezt nekem is elnézést, hogyha húzásba is estem, de nagyon nincs jó véleményem ezekről az északi dolgokról. 27. perc, annak is a vége. Zeminko kezében a labda, Hauszér megy, tehát tovább a játék. Hauszér tovább, de Paula is benn most a pályán, és le a szélre, Fodor Zicsere kimaradt 7 méteres, és akkor a 7-es, 41-2 perces kiállítás is. Köszönjük szépen, na végre, csak mondani kellett.
Az időkérés lehet a játékvezetőknek is jót tett, és a versenybírókkal egy pár gondolatot cseréltek, talán ennek is szólt ez a 7 méteres 2 perc.
Sara Dekker kapja az SBR 2 perces kiállítását, amúgy meg teljesen jogos, tehát a nagy kivetítőre most fölpillant, belépett oda Fodor alá, Hauszér egy lövőcsel után Milink szeme közé, úgyhogy a labda végül a bal felsőben köt ki, azt mondja, hogy Hauser, ha megtalálom a harmadik gólja, megtaláltam a harmadik gólja lesz, nagyon nagy gól, és akkor ezzel újra győri előny, 2,5 perc az első félidő vége előtt.
Lieve Deila, ő van most középen, Möller kihúzódott a jobb átlövő pozíciójába. Reisztát középen, Deila a bal átlövőben, Reisztát középen menne be, fölé lövi, 7-es. Ugye nem tetszik két percet ítélni a semmire. Nem tud megállítani.
Bennem is ugyanígy megállt az ütő, amikor föltette a kérdésbe. Annyira lassan emelte a kezét, hogy fölleted még 2 percet.
Még az komoly meglepetés lett volna számunkra, belülvédekezési 2 percet kapárk.
És kapufára pattintja Van der Helm, miközben itt elbeszéljük a hallgatók elől, hogy mi történik. Én azt gondolom, hogy ezt most nyilván elfogult vagyok, de megérdemelte az ető, hogy ebből nem lett gól. Nekem a 7 méter is egy picit erős volt, mert hogy nagyjából 7 méterről, 7 és félről tolta be az előtte védekező két játékos Feni Reisztád.
Igen, hát nem picit, hanem nagyon, úgyhogy az égiek elrendezték most ezt ezzel a kapufával. Köszönjük szépen. De Paula, Zeminko most már középen, Hauser le a szélre, Fodor éppen, hogy csak össze tudja szedni a labdát. Azt mondja, hogy mi 20 másodperc múlva kiegészülünk, nekik még van 50 másodperc a kiállításból. De most kapus nélkül támad a Győr, másfél perc van hátra. Az első fél időből Bratzer! Gyönyörű bejátszás, és a kapu jobb oldalába emeli a labdát, dobja a labdát, lövi a labdát, Gary Bratzer. 16-14, újra 2 gólos a győri vezetés. Reisztán indul meg, tovább teszi Möller Zitzerben, jobb kézzel, a jobb átlövő helyéről a kapu bal oldalába, a gyors középkezdésből, ezt a Zeminko! Ez igen, és ez már a harmadik gólja a francia világklasszisnak. Jön az első félidőben az utolsó perc, 2 gólos győri előnyről. Hát nem tudom, nagyon-nagyon tragikus forgatókönyvnek kellene jönnie ahhoz, hogy ebből egy győri vezetés legyen a szünetben, de mindenek előtt még Thomas Axner is kikéri az idejét. Mit lehet kitalálni? Egyik, mit kell kitalálni másik oldalon?
Eredményes volt Per Johansson időkérése, hiszen 2 gólos előnyt sikerült kovácsoljon az időkérés. Utána Győri Audietto, az Esbjerg edzőjének fejével nem szeretnék gondolkodni, hogy mit kell kitalálni. A Győrnél szinte egészen biztos vagyok, hogy a Henny Reisztát körüli térnyerés fogják átbeszélni, hogyan vegyék el a területet Henny Reisztától, és úgy gondolom, hogy bal szél irányba szeretnék terelni a befejezését az Esbjergnek. Ha marad idő, akkor egy újabb olyan gyors támadást szervezni, mint ahogyan ezt tették itt az elmúlt percben is.
Thomas Axner egy érdekes jelenség egyébként, mert hogy neki az első női munkája a svéd válogatott volt, az első női klubja pedig az Esbjerg, tehát hogy annyit ő nem játszott, vagy nem edzősködött a nőknél, ehhez képest elég magasan kezdte.
Igen, mintha egy színész a Róma és Júliával kezdene, vagy a Hamlettal.
Hát valahol el kell kezdeni.
Letehet az időkérés, jön az Esbjerg.
29-09, ez áll a nagy eredményjelző, tehát 51 másodperc. Elnézést, a hátralévő idő. És akkor Möller Reisztát megy most át a jobb átlövő helyére. Azért ez egy mindennapos látvány. Möller középen megcsinálja az indulócselt. Bratzert mellett nem tud elmenni. Bratzert és Reisztől pacsiznak középen. Fél perc még az első félidőből. Fel Deila, jön a szélső, most kapja Reisztán a labdát középen, Möllernek készítené le, Möller akad fönn a falon, szabad dobás, miért nincs fönn passzívan a játékvezető keze, kérdezik ezt rajtam kívül, 16-17 ezeren itt a csarnokban, most kerül fel a kész passzívra Möller, csak szabad dobás, mennek a másodpercek, 50 hátra, nem tudják elvégezni, jó, Reisztán ellövi, vissza kell vinni a labdát, mert rossz helyről végezte el. Időn túli szabad dobással zárul az első félidő. Szeretném nektek mutatni, kedves kollégák, hogy Henny Reisztát természetesen ezt is megreklamálta. Mondom a kedves hallgatóknak, hogy na, hogy neki van erről is véleménye. és akkor jöhet Van der Helm időn túli szabaddobása. A balátlövés a bal szélső helyéről nagyjából félútról. Van der Helm fölé dur rajta. Ez pedig azt jelenti, hogy 30 perc játék után a női kézilabda bajnokok ligája elődöntőjében Budapesten az MVM Dómban Győri Audi Eto KC Team Esbjerg 17-15 gyakorlatilag végigvezetve magabiztosan, egy picit lehet, hogy ez magabiztos kijelentés vagy túlzó, de egyébként magabiztosan vezet a Győr, elbírja az Audi Eto azt a közjátékot is, amit itt a két litván játékvezető rendezett az első félidő közepén. Tulajdonképpen azért, ha nagy általánosságban nézem, az volt a kérdés, hogy vagy kettő, vagy hárommal vezet a Győr, ebből a megfejtése kettő a szünet végére.
Mert hogy elvileg 40 másodperc múlva már kezdődik a második félidő itt az MVM Domban, a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjének első elődöntőjén, amilyen a szünetben 17-15-re vezet az Eto, amely talán két vagy három alkalom kivételével végigvezetett, akkor is csak egyenlíteni tudtak a dánok. A két csapat között ugye eddig 9 mérkőzés zajlott, mind a 9-et a győriek nyerték. Mondta is Henny Reiss, tehát hogy nagyon frusztráló ez, hogy ennyire dominálja a párharcot az Eto. De hát én elhiszem, hogy frusztráló, de úgyis viselkedik néha Reisszen a pálya, mintha nagyon frusztrált lenne, nem Kornél?
Ja, én átadom inkább Maras Endőrnek a szót ezzel kapcsolatban.
Igen. Reisztadnál frusztráltam már csak német Kornél kollégánk Reisztad kapcsán. Amit én megígyeznék Reisztad kapcsán, hogy nem nagyon pihent az első félidőben. Még hogyha kulcsjátékosokat nézünk a Győrnél, Enze Minko pihent jócskán, akár 15 perc környékén, hogyha jól emlékszek. Ez sokat jelentett majd a végjátékban.
Elkezdte méghozzá az Esbjerg a második félidőt, méghozzá 2 gólos hátrányból, és jön Szakó a győri kapuba. Azért azt mondjuk el, miközben rögtön Szakó védéssel kezd. Szóval, hogy nem teljesen indokolatlan, nem indokolatlan a kapus csere. Toptak Gyuri, megnézted, mennyi két védése volt?
3 védése volt Szandra Toptak, még az Esbjerg kapujában csak 2 védés volt, tehát abszolút nem a kapusokról szólt az első félidő.
32 gólt hozott 30 perc játék alapján, és akkor most jön a kompenzáló időszak, mert hogy jön egy 2 perces kiállítás, Haugstedt kapja, ez a második vendégbüntetés. Hát most annyiban legyünk korrektek, hogy én ezen se értettem, hogy mire adták a 2 percet.
De mindig gól lábon dobta Haugstedt.
De örülünk annak, tehát most mi vagyunk a kedvezményezettjei, de ettől még a teljes tévút, vagy a furcsa fújás, az furcsa fújás. A nagy gól viszont nagy gól, és ez sokkal érdekesebb mindennél. Hauser megy föl, és bombázza szét az alsó sarkot. Újra 3 a győri előny.
És még egy csere az Etónál, hiszen Győri Lukács Viktória is a pályán, Emily Hofde helyett, aki az első fél időben 2-ből 2-t lőtt. Tehát
lehetett volna ez 3-ból 3 is, csak ugye ki miatt nem lett?
Azt majd te kimondani, nem? Most viszont üres kapuval támad az vendég együttes. Reisszát megpróbált betörni, de hát azért nem egyszerű középen betörni, amikor Breisztől és Pratzett húzza fel a falat. Ugye egy szabad dobást kapnak a vendégek, ezt Reisszel el is végezte Liv Dejla. Aztán megint ő kapja a labdát, passzív a vendégek játéka. Ott pedig egy feldönti pont Reisztán, aztán az ő helyén próbál bemenni egy sánc, de rosszul pattant vissza, legalábbis az Etónak rosszul pattant vissza a labda, így aztán azt összetudta szedni Solberg Isaksen, közben pedig, ha jól látom, Frérix maradt ott lent a földön, egy picit megdolgozták, vagy nagyon a beállós környékét a győri védők Hauser, vagy Hauser és Brácet. Zeminko, Hauser, Zeminko kilép a falból, Blom le a szélre, Fodor Cseng, ez ígyszer. Így van. Hát őszintén szólva nagyon okosan nem engedte kilépni a hatoson belülről De Paula Kaja Campot, így aztán hiába lőtte bele Christensenbe a labdát Fodor Csenge. 7 méteres jut az Eto. Itt már 3,5 perc a mérkőzés. De kiengedte egyébként, csak nem ért ki időben Kaja Camp. És De Paula nagyon megdicsérte Fodor Csenget, hogy milyen jól csinálta ezt. Hauser áll oda a 7 métereshez. Nagyon kell ez a gól. Nagyon kell. Christensen a vonalon, és belövi, megint elmegy jobbra Christensen, a labda meg balra. 28-26, 3 perccel a vége előtt, valamivel több, mint 3 perccel a vége előtt jönnek a dánok, és továbbra is ragaszkodnak ehhez a 7-6-hoz, mert hogy máshogy nem nagyon találtak részt a győri falon.
És akkor megint csak, amit az imént mondtam, egy jó védekezés, most már kicsivel több, mint félig Bélel döntőt érhet. Liverus Feldeire, le a szélre, nincs meg a jó védekezés. Hogy mondtad rá, pici svájci, vagy apró svájci, Emeneger? Igen, valóban apró termetű, de biztos kezdő a második gólját szerzi. 2 perc, 35 másodperc. Nekünk még van időkérésünk, sajnos még nekik is, de Paula menne be, csak szabad dobás. Bruna, nem kell sietni a föltápászkodással, szépen komótosan, most már lehet egy picit az időt is ölni. Reisztán előre jön, ez a mikorra figyelni, nagyjából 14 méteren előre Reisztán. Hauser, és ez a mikor így is meg tudja oldani, de nem jó a bejátszása Limblomnak. 2 perc van hátra a BL elődöntőből, Reisztán tovább teszi le a szélre, gyere Szakó, ott van, ott van, ott van, ott van, Hátánú Szakó! Zitzertvéd! Belemászott az agyában! Nem is tudom, hogy a fejébe így mondtátok! Hanson! Elpuskázza a Zitzert! Van egy fél meccs labdája a Győrnek, másfélel a vége előtt, a labda nálunk, gólt kell szerezni, és akkor teszek 3 pontot a mondat végére mosolygósan.
Hauser, továbbra is kint van Zeminko Reisztát, Hauser ráviszi, aztán megkapja Zeminko egy zárás után, ott az Itzer, 7 méteres belővédekezésért, ami nem volt belővédekezés, mondjuk el, vagy fél méterrel kijebb védekezett, de szerintem egész egyszerűen járt. Szóval
járt, na, persze. Hát
nézd, meg vannak zavarodva.
Nézd a nagy kivetítő, hát jócskán a hatos vonal előtt mentett Trambori, ez minden volt, csak nem belővédekezés. Mondom, persze ilyenkor jó, ha mi vagyunk a kedvezményezett. De legyünk nagyvonalúak, persze mondjuk el, hogy itt mi történt. Hauser, gól! Jani Hauser, 7 méteresből a 7-et szerzi, 1-13-mal a vége előtt, 2-vel megy a Győr, és időt kér a Dán Esbjerg.
És milyen érdekes, hogy Hauser lövi be azt a 2 hetest, ami eldönti a továbbjutást, és előtte pont arról beszéltünk, hogy lehet, hogy cserélni kéne, hiszen nem támadott olyan eredményesen, mint azt az első fél időben tette, vagy amit elvárt tőle Per Johansson, és fönt hagyta Per Johansson, és a 2 meccs labda, mert a meccsodában nincs 2, mint tudjuk, de mind a 2 nagyon fontos. 7 méteres volt, és hideg fejjel értékesítette.
És hogy egyébként nézvegetem itt a statisztikát, és én mondtuk, hogy Szakó belemászik az agyakba, a lelkekbe, és hát azért most már 5 védése van Hátádú Szakónak. Összességében meg 8 a Győrnél, 6 a dánoknál, meg is van a különbség.
E pont ennyi, 2-vel vezetünk.
És darabszámra nem olyan sok ez az 5, viszont lélektani olyan pillanatokban, amik döntőek voltak.
Főleg itt, amit védett Hanssonnak, ez a legfontosabb pillanatban, a legeslegfontosabb pillanatban.
És no. Százalékra is, nincs 28% Szakó egyébként.
Ilyet. És az ilyenekre szoktuk azt mondani, hogy ez, amit Gyuri is mondta, hogy gyenge teljesítmény, de mégsem optikára vagy érzése, mégsem ez jön most. 1-10 a végéig, ha megvan a labda úgy, hogy nem kapunk gólt, BL döntős a Győr. Möller fölteszi Kínaira, és megvan a labda! Sem! A labda a Győrnél!
Hadd kérdezzek valami Gyuritól, ilyen helyzetben, hogy lehet ilyen taktikai variációt kidolgozni, hogy te feltek Kínaira?
Ehhez
ilyen
skandinávnak kell lenned, és túl kell tengjen benned az önbizalom, de jó tették, jó csinálták nálunk a labda talpon, az MVM Dom, ez meg lesz.
Paula.
Passzív az Eto'o játéka.
Nem baj, az semmi baj, legyen passzív, teljesen mindegy. Van 31 másodperc hátra a meccsből, a labda még a miénk, és bármennyire is passzív a Győr játéka, legalább 4-5 másodpercet el lehet még játszani most az időkérés után, és ez azt jelenti, hogy 25 másodperc alatt kellene 2 gólt szereznie az Esbjergnek a 7-esekhez. De hát nem, biztos, hogy nem. Nincs olyan forgatókönyv. És nyilván nem mondhat ilyet egy kommentátor, de tényleg 31 áll, mármint a hátralévő idő 31 másodperc. A labda nálunk, nem látom őszintén, hogy mennyi passzunk van még hátra, de mondom, teljesen mindegy is, hogy mennyi, minimum 3-4 másodpercet el lehet játszani. 25-nél több nekik nem marad arra, hogy 2 gólt szerezzenek.
Oda kell menni, és pofán kell veretni magunkat. Nem tudom máshogy mondani, és elnézést azért a csúnya szóért.
Amennyiben gondolod a mikrofonodat elveszik, és akkor kipróbálhatod, hogy milyen lenne a Pete Trambor mellett ez.
Én szerintem van olyan játékos az Etónak, aki ezt bevállalja. Nagy fodorcsankének be kell lőnie, és nem lövi be, viszont oldalt ment ki, nem pedig így van, hagy őrjön.
És akkor viszont passzív sem lesz, mert hogy akciót befejeztük lövéssel, kapusvédés. Hát, kedves hallgatók, hölgyek, urak, az a helyzet, hogy 2025-ben lesz magyar csapat a Bajnokok Ligája döntőjében, mert hogy a Győri Audi Eto megveri a dán Team Esbjerget. A kérdés csak az, hogy hány góllal. Hopten is kihagy egy zicsert, és ők pedig értékesítik, ezúttal Hanson bebombázza a léc alá, de nincs már hátra, csak 9 másodperc. Megállítják az órát ezek a derék litvánok, Arisas és Petrusis.
Mit csinál Reisztán? Reisztán
a Győri térfélen, középkezdés után, Eszter Enzeminko elindul, gyere Csenge! Gondolom, én már kiabáltam volna, hogy gól, mindegy! Teljesen mindegy! 29-28-ra a Győr nyer az Esbjerg ellen, és ott lesz újra a Bajnokok Ligája döntőjében. Rajtcél győzelem ez az Audi Etótól. Végig vezetve nyeri meg Per Johansson csapata, amúgy megint idegörlő módon a végjátékot, csak ahogy szokta egyébként, mármint Győri szokásként. És ezzel az van, az a helyzet áll elő, hogy a magyar csapat ott lesz a döntőben.
A címvédő Győr szombaton 4:30 tájban biztosította helyét a fináléban, és várta az ellenfelét. Hamarosan felidézzük a második drámai elődöntőt is, amelyre a Metz csapatában 3 magyar játékos, Vámos Petra, Szőlősi Sacül Nadin, illetve Szemerei Zsófi is be volt nevezve.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Mirra Andrejeva és Maja Chvalinska játssza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Ismét dróntámadás érte Ukrajnát. Délutántól több felé elered az eső. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában, míg Kazasztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a Nemzeti Együttestől Szappanos Péter. A Puskás Akadémia 35 éves kapusa a finnek ellen várhatóan a kezdő csapatban kap helyet. Andoni Iraola Vesiát, az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool irányítását. A spanyol szakember, aki a holland Arne Slotot váltja a kispadon, a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, amellyel a 6. Európa Liga indulást érő helyen végzett az angol élvonalbeli bajnokságban, és amelyben együtt dolgozott Kerkez Milossal. A vezetőedző szerződése egy idényre szól. A férfi futsal NB1 döntőjének 3. összecsapásán az Újpest 4-2-re nyert a vendég Nyíregyháza ellen, és 2-1-re vezet az egyik fél 3. sikeréig tartó párharcban, amely hétfőn 20 órától folytatódik a nyírségiek otthonában. Tovább jutott csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel a csoportkör 3. fordulójában 21-18-ra alul maradt Ausztráliával, majd a 4. körben 17-6-ra verte Mongóliát, így 3. lépett tovább. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelikréka kisvirág összeállítású csapat Lettországja ellen játszik a 8 közé jutásért. Az orosz Mirra Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Maja Hafalinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Marta Kostyukot, míg Hafalinska az orosz Diana Schneidert múlta fölül 7-6-6-4-re.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott az újabb éjszakai orosz dróntámadásokban Ukrajnában. Moszkva több mint 200 repülőszerkezetet indított, ezek többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Herszonban, illetve Kijev megyében 2 civil meghalt, többen megsérültek. Közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bejelentette, hogy idéglenes tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű környékén. A fegyvernyugvás célja, hogy megjavíthassák a létesítmény sérült elektromos vezetékét. Jelentős munkaerőhiány van idehaza a magyar zöldséggyümölcságazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A szakember hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban, hívta fel a figyelmet a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot. Harc Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. 6 budapesti kerületben több mint 1300 gyorshajtót füleltek le májusban, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést egy 6. kerületi trafiboxban mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat.
Közlekedés.
Egy autó és egy kamion koccant az M1-es autópályán Budapest felé az M0-as autóút csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2 kilométeres. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizse és Táborfalva között a terelést bontják. A 64-es és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható. A torlódás meghaladta 8 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon derült az ég. Napközben a Dunától keletre sok napsütés valószínű, késő délutántól azonban ott is megvastagszik a felhőzet. A nyugati ország részben megerősödik a szél. Délután 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 2024-2025-ös női kézilabda bajnokok ligája első elődöntőjében a budapesti MVM Domban a Győr 29-28-ra győzte le a dán Esbjerget. A másik elődöntőben a mezőny egyetlen veretlen tagja a Ferencváros csoportját 13 győzelemmel és egy döntetlennel megnyerő Metz a Győr csoportjában 4 vereséggel harmadik Odenzével játszott. Egyértelműen a francia gárda volt az esélyes, és a magyar közönség rokonszenvét is élvezte, hiszen 3 válogatott játékosunk is ott volt a keretben. Vámos Petra, Szöllősi Sacul Nadin, illetve Szemerei Zsófia.
Elver adja most Rusfej Dejlának a labdát, majd bal oldalra Höjlund, érkezik Ordál a falból, kapja Höjlund, vissza középre Rusfej Dejlának, jó az induló csel, elismerne Vámos Petra mellettig, leteszi Halil Csevicek a labdát, ő pedig az első zicserét kiadja, és nincs meg az első gól.
Hát amiről még nem beszéltünk, lengyel játékvezetők, és aztán nagyjából ennyi is, amit róluk talán érdemes elmondani, és reméljük a mérkőzés végén is ennyi lesz. Kapufa volt egyébként Halil Csevics lövésze, lövés át, tőle sem szoktunk meg, hogy sok zicsert kihagy, de azért Dárlővel szemben nem egyszerű. Természetesen a kezdőcsapatban ott van Vámos Petra, ott van Szőlős és Acél Nadin is, és most Emma Zsakkal kezd Majonád jobb átlevő pozíciójában. Granier, Hansen, Granier, kapufa, de egy 7 méteres fújnak, mert hogy lövés közben megtolták Granier-t hátulról, meg is ünnepli ezt a kis francia jobb szélső, és megy elvégezni a 7 méterest az a Buktit, aki egyébként is a legeredményesebb játékosa a francia együttesnek. Vele szemben Reinhardt, mert hogy ő kezdett a kapuban, és vezetek is a franciák. Bukit nagyon-nagyon magabiztosan értékesíti a 7 méterest 1-0 meccsnek.
3 gól a különbség, ugyancsak 1 másodperc vált az első fél időből, de a második játékrészt ember hátrányban kell elkezdeniük majd.
És a meccs kezdi a második játékrészt, hiszen a mérkőzést az Odense kezdte.
És Anna-Mata Hansen pedig a labdával, mert hogy összeállnak neki, és már is odaadja Buktinak, Anna-Mata Hansen fogja majd ellőni egy másodperc hát. Nem értem, én nem pörgetik le egyébként, mondom azért, le is pörgették, így van, és akkor most jöhet az időn túli, amit Anna-Mata Hansen vesz a kezébe, előtte az 5 tagú sorfal. Jó a lövés, a jó! Megcélozta a hosszú sárkot Anna-Mata Hansen, innen úgy tűnt, hogy közel volt nagyon. Egy biztos, negyed óra pihenő következik, és a Metz 30 perc játék után 16-13-ra vezet az Odense ellen. Forduló pontokról beszéltünk itt a mérkőzésen. Az előző kihagyott 7 méterrel sem mondta, hogy biztos a kritikus fordulópont. És kapott egy 2 perces kihetes az Odense, akkor, amikor 10 perc van, még nagyjából hát a mérkőzésből, és Reinhardt hárítani tudott. És nagyon-nagyon érdekes az, hogy Reinhardt leül. Lunda jön vissza megint a kapuba, és Reinhardt mintha elkapta volna a fonalat. De majd meglátjuk, egy biztos, hogy most ember hátrányban támad az Odense üres kapuval, és Rusfej Dejla adja a labdát Elvernek. Elver középen megöri védőjét, Dárlő véd, nincs síp, jöhet a meccs. 23-22-nél.
Vámos Petra. Grambo. Vámos, Grambo. Megpróbálnak jobban kihúzódni Hansenre, aztán egy-egyből próbálnak helyet csinálni Buktitnak. Rossz a bejátszás, és egyszerre vetődik Höjlund meg Buktit. Höjlund meg összeszedte a labdát. Így aztán megint sétálhat fel a francia kapu elé az Odense. Hát ezzel az ember előnnyel, bármit is mondott ugye Marosán György, hogy miért húzott el a második fél idő elején, a Metz együttes nem sáfárkodik jól a francia gárda, de hát nyilván sokkal-sokkal fáradtabbak, hiszen már az utolsó 10 percen belül járunk.
És a Lunde faktorról beszéltünk, akkor lehet, hogy lassan kezd megjönni az a bizonyos Lunde faktor, mert hogyha Vővel veled szembe is beleért a labdába, azért is mondom, ő tolta a felső sorokba, Majonát pedig elégedetlen, joggal elégedetlen, mert vezetés szerezhet az Odense az 53. percben. Ordál, Höjlundnak a bal oldalra, aztán Usvedel a kapja középen, kicsit talánstalan, aztán visszaadja Höjlundnak. Le a szélre, Grundtvig nagyon szép mozdulattal fellevi a felső sarokba, Dárlő közelébe sem volt, inkább lehúzta a kezét is. Vezet az Odense az 53. perc végén, 25-24-re.
A szélső lövést azt valahogy így tanítják, nem Marosán Gyuri, hosszan kitartod, lekanyarítod és onnan a csuklóból felhúzod a hosszú felsőt.
Gyönyörű technikai megoldás volt a bal szélsőtől, ezt valóban így kell tanítani, vagy talán ezt már tanítani sem lehet, ez igazi tehetség. A védekezésben az Odenzinek egyértelműen látszik, hogy jobb szélső játékost hagyják lőni. Eladott labda a meccs részéről.
Hát igen, Buktipnál már ott volt a labda, és mégis kiesett valahogy a kezéből.
És tegyük hozzá, bocsánat, hogy ember előnybe támadott a meccs.
Így van. Nem, tényleg nem szeretnék gúnyolódni, de az egyik oldalon van egy háromszoros bajnokok ligája edző, másik oldalon egy világbajnok edző, és továbbra is azt érzem, hogy a két edzőnek mintha semmi köze nem lenne a meccshez.
Igen. Nem érzed rosszul, de ezt azért így én nem merném, nem szeretném mondani.
Kollegiális vagy.
Igen.
Mondjuk azt, hogy nem akarna belenyúlni a mérkőzésbe, igen. Támad az Odenzé, az 55. percben járunk. Ordál, Höjlundnak, Elber a bal oldal tűnik fel, Rusmedel pedig a jobb oldalon, Szörőcsi Sáció Nadin pedig labdát szerez. Egyenlített a mecc, Granének a labda, beresztem a Höjlund. Hú, micsoda időben érkezett oda, micsoda falt volt ez. Ezért tanítják az edzők, hogy vissza kell szaladni, ugye?
Igen, és Granének nagyon alacsonyan van már az önbizalmi szintje. Látszott, hogy ő itt inkább egy békés fautot akar, mint hogy kiszorított szögből esetleg beugorjon lőni. A jobb szél a gyenge pontja a meccsnek egyelőre, úgy néz ki itt a végjátékban, illetve a második fél időben.
Hát ellentétben az első fél időben, amikor öttönték Granyét labdával, és be is lőtte nagy részt.
Így van.
Höjlund, és döntetlen, 27-27, egy percre a vége előtt, ez is lépéshiba volt, ahogy Marosán György mutatja.
Elver volt az, aki betört, és már réges-rég lépés volt, végig engedték, aztán nem fújtak, megadták a gólt, emellett a Hansa pedig nagyon-nagyon fáradtan viszi a labdát, cipeli a labdát, és most kiharcol egy szabad dobást, Rusfeld Dejlával szemben. Érkezett a büntetés, de most törölni kell, és 50 másodperc van hátra a találkozóból.
És mindkét edzőnek van még időkérési lehetősége.
Mikor kéne kikérni az időt? Hát ha most nagyon állok, nézzük.
29-20 és 23 körül.
Közelít Major Áld a zsűri asztalhoz, de nem elég nagy elánnal, mert egyre csak áll és fogja a táblát, na most tesz egy lépést, és rányomott a gombra, időt kért 29-15-nél. Marosán György, mit lehet ilyenkor mondani? Kínai figurát, mint az előző mérkőzésre?
Nem, szinte egészen sem benne, hogy nem ez fog történni. Amit az Odense fel fog kínálni, az szinte biztos 1000%, hogy a jobb átlövő és jobb szélpozícióját a meccnek. Az a kérdés, hogy ezt elfogadja a meccs, és ott megpróbálják befejezni a támadást, esetleg, amit nem egyszer-kétszer láttunk a mérkőzésen, hanem többször, hogy Grandville jobb kézzel bal egy bal kettő védő között betörve kiszorított szögből lő, ebből egyébként 4 lövésből 3 gólt szerzett, de azért Lunde ellen ez nem egy életbiztosítás. A Metz szándéka az lenne, hogy Buktitot megtalálni valahogy, a Bellóval nagyon intenzív és nagyon jó a kapcsolat. Nagy harc lesz, nagy taktikai harc már ezen a támadáson belül is, illetve lesz még itt az Odenzének is ideje támadni, és időt kérni az Odense edzőjének is.
Itt az idő, hogy elmondjuk, döntetlennél 2-5 perc hosszabbítás. Ugyanis 27-27, és elkezdődött az utolsó 40 másodperc a döntőből.
Hansen a labdával, Vámos elődött Petrának, Lundvig, Vámos, Hansen középen most patutatja a labdát, vezetné Lundvignak, Grandville-nek, de aztán belefújja a játékvezető, még van hátra 25 másodperc. Hansen passzívan már közben, megint Hansen cipeli a labdát, szépen végig szeretne játszani a meccs az utolsó másodperceket, és még van hátra 17 másodperc a találkozóból. 3-5 gólos, Bukti, Grani és Grandview, mindhárom a pályán. És kérdés, hogy ki lesz az, aki elmeri vállalni a végén?
Anna Mette Hansen.
Elég valószínű, bizony, mert nagyon sokáig ő cipeli labdát, és készül is, és Rusfeld Dejla is készül Anna Mette Hansenre. Na nézzük, Grandvonál a labda, Vámos fogja megkapni, elég valószínű, nagyon szabadon áll Vámos, 17 másodperc tehát, és passzív, Vámosnál a labda. Ráviszi Csárcsére, ellövi, Lundevét, kipattan Granihez, és befele, van még hátra 9-8 másodperc, ketyeg az óra, Granihénél a labda. és hiába kér, nem értem, hogy mit, miért panaszkodik Ranér, amikor kegyik az óra, Vámos ellövi, és Kunde tolja föl. Fölös is Sácsú Nadén a túloldalon, nagyon-nagyon kiabál Ranér, hiszen volt még hátra 6 másodperc az időből, és nem passzolt le a labdát, hanem panaszkodott valamit a játékvezetőknek, egy biztos 5 perc szünet, mert hogy 27-27 az eredmény.
Képezet tart már a hosszabbítás első 5 perce, és egy hétvédelessel kezd a Metz méghozzá. Vámos Petra az, aki úgy jött, hogy most már a nyakába veszi a Metzi együttest, és kiharcolt egy hétvédelest. Jön Emma Zsak, aki a félidő utolsó hétvédelesét belőtte, és jön Alter Reinhardt, aki meg, ha jól emlékszem, 2 hétvédelest fogott a rendes játékidőben. Nézzük, hogy Emma Zsakkal mit tud kezdeni Reinhardt. Egy lövőcsel, és ezt bezúdítja az egyenes alsóba Emma Zsák. Egyébként én Lunde erőltetését sem értem, mert Reinhardt szerintem jobban védett, és továbbra is ezt a Dárlő-Szemerei relációt tőlem franciául is, de valahogy majd elmagyarázhatja Emmanuel Mayonnaise. 28-27-re vezet a Metz, és támad az Odense.
Igen, és azon gondolkozom egyébként, hogy ki lehet a nyerő ember most itt a két csapatból, de a Pino meglőtte a 7 métereseit egyébként, ahogy Aničević meglőtte a szélső zítszereit, közben egyébként 7 métereshez jut az Odense, mert hogy Höjlund volt, aki betört. Itt tehát jöhet majd egy 7 méteres, és René, sőt, Vámos volt megint, aki faltolt a Höjlundot, és ez nagyon meleg helyzet volt megint. Egy biztos, Szemerei ismét a pályán, és vele szemben pedig Rusfeld Dejla. Szemerei egyelőre marad az alaponon, de már is előre jön egészen magasan. Szemerei elmegy a jobb lába alatt. Egyenlít az Odense, 28-28, Szemerei már is jön le, és jön a helyére. Dárdő vissza, másfél perc telt el a hosszabbításból, ugye 2-5 perc a hosszabbítás, ha itt sincs döntés, akkor következnek a 7 méteresek.
Vámos, Hanze jön be középre. Zsáknak készítenek elő a bejátszása, jó buktitnak, de most nagyszerűen védekezett vele szemben Csapcset, illetve Ornál. Megint Zsák, Hansen. Vámos Petra a Zsáknak készítenek elő, nem mer lőni, a paszba belenyúl ugyan Rusfeld Dejla, de visszakerül az Vámoshoz, Vámosra szemben Ordán védekezik, jó szabaddobás a franciáknak. Buktit végzi el a szabaddobást, adja Vámos Petrának, passzív a franciák játék, a Vámos ráviszi a falra, egy-egyezik Csapcsettel, be tudja tenni Buktitnek, és Lunde első védése itt a hosszabbításban. Átveheti a vezetést a Dán együttes.
Átveszi vajon Höjlundra a széreg, Lundvig nem tudja megfogni a labdát, korábban Halilcevic volt ott, ő meg tudta fogni, de ő már nincs a pályán, tehát jöhet újra a Metz támadása. És nem sietnek. Okosabban kell végigvezetniük a támadást, mert általában, ha a Metz belemegy, én adok kapokba, akkor az Odense is felveszi ezt a stílust, és akkor jönnek a technikai hibák. Egy biztos, Vámos Petra adja a labdát Zsáknak, Emma Zsáknak, aztán utána Enemata Hansen érkezik középre. Fog előni, induló csel, aztán Lunde két kézzel fogja a labdát. Nagyon gyenge lövés volt, de már faltal érkezett a kísérlet. Rusfeld Dejla volt, aki szabálytalankodott Enemata Hansennel szemben, és törölni kell most a pályát, és Mayonnaise pedig kihívja Vámos Petrát, és elmond neki valamilyen egy-két jó tanácsot, hiszen most van idő rá, mert a törlési asszisztencia nagyon lassan halad, körülményesen kell ott feltörölni a hatoson belül, még Lunde is besegít, sőt, a játékvezető is oda megy, aztán még Rusfeld Dejla is csatlakozik, hát!
És hoznak egy külön törölközőt. Gyuri, azt nekem mondd meg, amikor ide hívja az edző, mutogatja a kis filztollával a táblán, és ütöget egy pontot. Hogy arról mit tud Vámos Petra?
Hát az, hogy a kapuba kell, oda kell belőjétek.
Én szerintem csácsét mutogattam, mert kettődőlem két.
Ilyen szenvedélyen még törlést nem hallottam közvetíteni, mint hogy ezt jó András kollégánk tette az előbb. Van időm most azért megegyezni, bocsánat, hogy félbeszakítottunk, de még mindig zajlik a törlés. Szabó Szilvi kolléganőnk jól jegyezte meg az előbb nekem, hogy ennek a győr örül a legjobban.
A törlésnek vagy az X-nek?
Az X-nek, és ha még jó sok ilyen törlés lesz, akkor még később lesz vége ennek a mérkőzésnek, és még legkésőbb tudja regenerációt elkezdeni az adott csapat.
Annemata Hansen Csácsi rángatja Annemata Hansent, és most Vámos mellette menne be. Emesetnek vagy a további. Grané a szélen, Lunda pedig kivédi. Jöhet az Odenzel, lemaradtak a Metsziek, sőt Grané maradt le csak, de nem kapkodják el a dánokat. Támadás szépen felállnak, 28-28-nál másfél perc van még hátra.
Az a jelentős előny, amit leadott a Metz, az, ahogy fogalmaztam pár perccel ezelőtt is, hogy ez a kettőnek együtt kell mozogni. Az Odense játéka javult, a Metz pedig romlott, tehát a technikai hibák jellemzőek voltak az első félidőben, tehát nem egy magas színvonalú játék jellemzi ezt a meccset, viszont a Metznek sokkal nagyobb az a hullámvölgye, mint amiben az Odense volt a második félidő első felében. A Metz nem tud kijönni belőle gyakorlatilag a 45. perc óta, azóta pedig már eltelt 20 perc, és nem találják önmagukat.
Egy dolgot mindenképpen meg kell érezni, hogy a már a késői edzőítéletek, hogy Errard még csak most érkezett Gani helyére. Tehát ugye az első, hogy a teljes rendes játékidő végén egy Granier nagyon nagyot hibázott. Fennmaradhatott, aztán most hibázott egy zicsert. Ennek ellenére most cserélte le Majonez. Most viszont mellé, hiába a jó lövés Hölundtól, de elő nem tudott beérni, beleérni, de már Sipso után érkezett a lövés, tehát az Odense támadhat továbbra is. Elver, Pino megrángatja Elvert, a mezét is majdnem leszette róla. De a textil még fennmaradt, és megy tovább a támadás. Elver, Rusfeldeira. Elvernek tovább, Oldrának nagyon jó lett volna a bejátszás, de labdaszerzés Metzi oldalon. És most Errard mehet, és Errard belövi, úgy, hogy Lunde belejét. Hát lehet a nyerő ember, Errard lesz majd a végén.
A lehetősége meg lesz rá, hiszen az Odense most természetesen lerohanás volt, de továbbra is azt mondom, hogy a jobb oldalának ad nagyobb teret, a Metz jobb oldalának, így biztos vagyok benne, hogy még lesz lehetősége a kapura lövésre.
Így van, nézzük azt, hogy most mit tudnak kezdeni a Metz védekezéssel a dánok. Elver, Hölund, kifelé megver is szőlös, és Sacölt ezt könnyedén védi. Darlő, Pino hozza fel a labdát, Vámos sem robbanékony már annyira, mint volt korábban. Pino pedig inkább lerohan, és jön az Annemette Hansen, akinek ilyenkor már rég leszokott menni a redőny, és gyakorlatilag annyira fáradt, hogy már nem lát semmit. Ez néha játék is a játék, a nyakánál fogva rántják le, Grán volt méghozzá csapcset, egy szabad dobást azért kapnak ezért a Metziek, és Buktit fogja elvégezni a törlés után. Már a hosszabbítás második játék részéből is eltelt 1 perc 44 másodperc, egy góllal 30-29-re vezet az Odense. Ennyivel van közelebb a döntőhöz, mint a Metzi együttes. Az biztos, hogy a 6-szoros BL győztes Eto'nak olyan ellenfele lesz, aki még nem nyert BL-t. Persze ez már a 4-es döntő kiírásakor is az volt. Granvo ment be, Lunde védett, de hát megint valahol a nyakát csapkodták Granvónak.
Ki kell emelni az is, hogy közel teltházzal még mindig az MVM Dome-ban. Tehát akik itt maradtak, többségében győri szurkolók, és azért nem akármilyen mérkőzésen maradtak itt. Az eleje olyan, hát olyan esetlen volt, egy kicsit a végére kiegyenesedett, mondjuk így. De egy biztos, az Odense támad azért, hogy kettővel tudjon menni nagyon fontos időben. Belemedést láttam, nem az volt. Pino a földön, és jöhet az Odense egy szabad dobás, és igen, törlés következik, vártam nagyon, hogy mit fog ítélni a lengyel játékvezető. Mind a két oldalról érkezett a törlés, Pino pedig közben buzdítja a saját nézőit, mert hogy ott van abban a sarokban a nagy sárga szög, ahol tele van Metzi szurkolóval, a törlés véget ért, és folytatódik a mérkőzés. Res Ever, Rusfeldeila, megint Ever, most helyet cserélnek, vissza Evernek. Jó a bejátszás, de inkább továbbadja Hölundnak, aztán a szére Grundtvig megejti Darlőt. Kettővel vezet az Odense, nagyon kevés van hátra, kevesebb, mint 2-10.
Rohannia kell a Metznek, Vámos Petra rohan is, átveszi a bal kezébe, bedönti csapcsetet, szabad dobás. Butit most nagyon gyorsan kéri a labdát el, és persze megint törölnek. Most, hát ha azt számolgatjuk, hogy minden támadásnál, vagy minden földetérésnél lesz egy-egy törlés, akkor még holnap ilyenkor is itt leszünk, lehet, hogy elcsúszik egy picit a bronzmérkőzés. De most már engedik tovább a franciákat a lengyel játékvezető. Granvo középen, Lunde kiüti a lövést, és ez kettő perccel a vége előtt, kettő gólos Odenzei vezetéstél, lehet, hogy döntő lesz. Marosvány Gyuri?
Eldőlt, véleményem szerint eldőlt. Ugye Katnelunde, amikor kell a hosszabbításba, akkor megmutatja tudását, tehetségét, és én úgy érzem, hogy a fizikálisan is elfogyott a meccs. Tehát az Odense több erőtartalékot tud mozgósítani, de a hosszabbításra mind mentálisan, mind fizikálisan a meccsnek véget ért ez a mérkőzés. Ezt kimondom, eladott labda az Odense részéről, és egy utolsó szalma száll a meccsnél.
És így ne felejtsük, hogy ez a meccs 15 mérkőzéses veretlenségi sorozatban érkezett ide erre az elődöntő mérkőzésre. Nem akármilyen sorozat van mögöttük, közben Vámos Petrával egy nagyon csúnya szabálytalanság. Én úgy gondoltam, úgy láttam, de a játékvezető nem ítélt 7 méterest, és lemaradt Aune az Odense jobb szélsője, ráesett Vámos, rátolta talán Usfeld Dejla, de lemaradt a földön. Igen, Usfeld Dejla volt, és ütköztek. Hát talán nagyon rossz helyen talált el Vámos, de térdét fogja. Amúgy reméljük, hogy nincs komolyabb sérülés, és egyébként most már csak arra szeretnék utalni, hogy az elején azt mondtuk, hogy szerintem mind a hármunkat meglep az, hogy az Odense meg tudja nyerni ezt a mérkőzést, megnyerheti ezt a mérkőzést. Ez tökéletesen jól mutatja azt, hogy a Odense szurkolókat nemrég mutatták a kivetítőn is, hát ők is hüledezve nézték a történéseket.
Igen, hát egy hullámvasút volt, egy érzelmi hullámvasút is ez a mérkőzés, és természetesen aki a hátrányból jön vissza, és most pontosan megnézem a statisztikát, de talán 7 gól volt a legnagyobb.
Annyi 22-15.
Abból visszajönni az mindenkit utána extázisba hoz szurkolót, játékos, és ez az előny, ez azért az Odensével volt a hosszabbításban.
Metz támadhat az idő, a törvés után Vámos, talpról fölé szállt a lövés, a dán kispad örül, egymást szorongatják, Van de Fitt Csapcsit ölelgeti. Az utolsó perc megkezdődött itt a hosszabbításban. Az Odense támad, és ha belövik, akkor 3 góllal fognak vezetni a Metzel szemben.
Hát ha nem lövik be, akkor is 2-vel, tehát tulajdonképpen nekik már csak az idővel kell játszani. Kinyitja a védekezését nagyon az Odense. A lábához ért egyébként Rusfeld Dejlának, de ez mit sem számít. Passzív Elver Zitzer, és ezt még megfogja a Dárlő, de hát elmegy róla a labda, fél perce van a Metzi együttesek, lőni kell, amint felérnek, körülbelül ennyi a lehetőségük. Gravo beviszi, és Lunde ott hagyja a lábát a hosszú saroknál, és kipattan róla a labda. 45 évesen végül gondolkoztunk rajta, hogy ki lehet a döntőfaktor. Végül csak Katrine Lunde lett a döntőfaktor.
Így van, tehát amikor kell, akkor mutatja meg klasszisát.
De én továbbra is tartom, hogy a két edző közül talán majonát fagyott le jobban. És itt a vége. Holnap tehát miután, ma Metz Odense, 25 perc hosszabbítás után 29-31.
Zsófi, 3 hetesre jöttél be, de azt gondolom, hogy kulcs momentumokban, hiszen 2 hetest is kihagyott az Odense. Milyen ez a meccs? A kezetekben volt ez az egész. Milyen így veszíteni, és szerinted mi volt az oka annak, hogy ezt most meg tudta fordítani az ellenfél?
Mindenféleképpen fájó, még ha nem is nézzük azt, hogy 7 góllal vezettünk a második fél időben, ott még ha egy-két könnyű gólt szereztünk volna, akkor szerintem már talán eldönthettük volna hamarabb a mérkőzést. Viszont ott olyan hibákat ejtettünk, amik nem fértek bele, följött ránk az ellenfél, onnantól kezdve már ők voltak lélektani előnyben, és nehéz volt utána visszajönni, illetve szerintem elfáradtunk azért a végére, és hát a hosszabbításban már szegény lányok tényleg minden tartalékerejüket kiadtak, de sajnos ez már ennyire volt elég.
Ugye számítottatok rá egy BL elődöntő nagyon szoros lesz. Mégis, amikor 7 góllal vezettetek, átfutott az agyatokon, hogy ez már meg volt, vagy egyszerűen az ellenfél támad föl. Szerinted ott mi változott?
Nem tudom pontosan. Ott, ha jól emlékszem, egy indítást is elrontottunk egy rossz passzal, utána hibáztunk, a Lunde elkezdett védeni, tényleg tök jól összeállt a védekezésük, szélre letolták a befejezéseket, onnan könnyebb dolga volt védeni a Katrinnek, és hát sajnos ez lett a vége.
Zsófi, egy kicsit a te szerepedről beszélj. Milyen az, hogy ülsz a kispadon, és akkor egyszer csak jeleznek, hogy menned kell, és tenned kell a dolgodat. Tehát, hogy ezt mentálisan te is úgy ugyanúgy 60, vagy hát itt ugye 70 percig kell fókuszálnod?
Teljesen más fajta felkészültséget kell ehhez, talán mondhatom ezt. Nagyon nehéz, de ez van, próbálok minden pillanatot megélni, és minden lehetőséget megélni, és hogyha kapok szerepet, akkor próbálom bizonyítani, hogy igenis ott a helyem. Sajnos már ennyit kaptam, majd meglátjuk a holnapi napot, mi lesz.
Mennyire motivált téged az, hogy esetleg egy bronzéremmel tudsz búcsúzni a Metztől?
Jelenleg még így nem nagyon tudom ezt felfogni, hogy sajnos csak egy bronzért fogunk tudni a holnapi nap küzdeni, de természetesen mindent ki fogunk adni magunkból. Azért nagy hátrányba vagyunk, mert nem csak a második mérkőzést játszottuk, még hosszabbítást is játszottunk, kevesebben is vagyunk, úgyhogy tényleg dupla-tripla hátrányba vagyunk, viszont ez fogja megmutatni a csapatnak az erősséget, hogy ebből föl tudunk állni.
Na, de mondhatjuk-e azt, hogy ez egy igazi hullámvasút volt, de mégis azt éreztük innen kívülről, hogy a ti kezetekben volt ez a mérkőzés. Mi történt, te mit éreztél belülről?
Lehet, hogy túl korán hittük el mi is, hogy ez meg lehet ez a mérkőzés, mert a 40. percig azt gondolom, hogy nagyon szépen játszottunk, és tudtuk azt csinálni, amire készültünk. Aztán jött egy, talán az időkérésük után, amikor másik fél időben volt egy időkérésük, és akkor utána úgy valahogy megtört a mi lendületünk, és az Odense szépen türelmesen lefaragta hátrányát. Aztán hát hosszabbítás, az is azt gondolom, hogy fejbe egy nagy küzdelem, meg nyilván ott minden apró hiba a végzetes lett, mert csak 2-5 perc.
Érezted-e azt, hogy jött fel az Odense, és a hosszabbításba belementetek, már ők lélektanilag egy picit pluszban voltak, és fölényben voltak?
Én ezt nem éreztem. Én azt gondolom, hogy beletettünk mindent, sajnos több hibával, de nagyon remélem, hogy a csapat feláll, és hamar elfelejti ezt, mert szerintem azért szeretné megnyerni a bronzérmet.
Ugye énkor mindig az a kulcs, hogy a vesztes csapat tok közül ki áll fel hamarabb, ki áll oda a fejben holnap a bronz meccsre. Érzed-e magatokban az erőt? Vannak-e vezéregyéniségek, akik most egy kicsit löknek a csapaton, és úgy álltok oda, hogy igenis ez a bronz a miénk lesz?
Hát ezt együtt tudjuk. Tehát csapatként veszítünk, csapatként nyerünk, és együtt kell megcsinálnunk, és azok, akik talán kicsit mélyebben vannak lelkileg, aki talán jobb állapotban van, felhúzza, szóval így kiegészítsük egymást.
Na, de a te szereped mi a csapatban? Rutinos játékos vagy, ilyenkor te is azok közé tartozol, aki igenis ülök egyet a társaságon?
Hát próbálom beletenni a rutinomat, meg a tapasztalatomat, persze, ugyanúgy azt gondolom, hogy mindenki tud segíteni, lehet valaki többet, lehet valaki kevesebbet, de sok kicsi sokra megy.
Te is úgy érzed-e, hogy ez a kezetekben volt, és ott valami megváltozott a játék képében? Te hogy érzed, mi történt ott? 7 góllal vezettetek.
Igen, ahogy mondtad, azért ez a 7 gólos előny. Azt gondolom, hogy jogosan érezhette az ember azt, hogy jó úton haladunk, dolgozunk tovább, de egyáltalán nem gondolom azt, hogy elhittük volna, hogy megvan ez a mérkőzés. Kritikus pontokban mindig valahogy úgy jött ki a lépés, hogy a dánok tudtak mentális fölény bekerülni, és valahogy utána nem tudtuk megtörni ezt a negatív spirált.
Amire készültetek, ahhoz képest tudtak a dánok meglepetést okozni, vagy itt igazából a ti játékotokban változott valami, ami végül vereséget ért?
Én azt gondolom, hogy nem volt olyan faktor, ami meglepetést okozott volna. Tudtuk, hogy rengeteget fognak egy az egy elleni párharcokat fölvállalni, illetve keményen fognak védekezni. Azt gondolom, hogyha 40 percig megtaláljuk rá a megoldást, akkor tudjuk, hogy mi az, amit továbbra is folytatni kell. Valahogy ebben a rendszerbe csúszott be a megszokottnál több hiba, és ma ez pont elég volt arra, hogy tényleg egy ilyen jó ellenfélzeket kihasználjak.
Petra, irányítóként mennyire volt neked főszereped abban, hogy amikor kritikus volt a helyzet, és tényleg egy ilyen érzelmi hullámvasút volt, hogy akkor te lökj egy picit a szekéren, tehát rajtad van ez a kicsi teher, és hát ezt érzed-e a pályán belül?
Nyilván érzem, de ezt nem teherként fogom fel. Több olyan mérkőzés meccsünk volt ebben a szezonban, ami azért elég nehéz volt, és emberpróbáló volt, akár a Brest ellen ugye ötször mérkőztünk meg, vagy a Ferencváros ellen is viszonylag szoros mérkőzéseket játszottunk, és azt érzem, hogy amikor ilyen helyzetben voltunk, ahol elég nagy a nyomás, mindig tudtunk magunkon kapcsolni egyet, és pillanatok alatt megtalálni, hogy mi a hiba, azt kiavítani, és menni tovább. Most valahogy ez a fordítottja volt, hogy ugyan tudtuk, hogy mit kell csinálni, de mindig valahogy egy nüanszon így elcsúszott ez a dolog, úgyhogy csalódott vagyok az eredménnyel.
Beszéljünk a hazai közönségről és a hazai környezetről. Mekkora lökés volt ez számotokra? Bemutatásnál hatalmas ovációt kapott mind a három magyar játékos.
Azért nehéz most ezt összefoglalnom, mert nagyon-nagyon csalódott vagyok, de egyszerűen csodálatos volt az a reakció, ahogy fogadtak minket. Tényleg hihetetlen volt a hangulat, és biztos, hogy ezzel holnapi napon is erőt fognak nekünk adni.
Utolsó kérdés, Petra, érzed-e magadban az erőt, hogy holnapra felálltok és motiváltan álltok bele a bronzmeccsbe?
Nincs más választásunk, úgyhogy ez a terv, innentől kezdve már a következő meccs van a fókuszban, de azért ezt egy picit nehéz megemészteni.
Meglepetéssel és a résztvevők számára teljes kimerültséggel ért véget a második elődöntő szombaton. Vámos Petráiknak ezt követően 19 óra múlva már ismét pályán kellett lenniük az Esbjerg elleni bronzmérkőzésen.
Nagyjából 15-16 ezeren lehetünk, ha azt mondtuk tegnap ilyenkor, hogy 17-18 ezeren, most 15-16. Én azt gondolom, hogy mindenfajta nagyobb tét nélkül, de megmerem jósolni, hogy a döntőre megtelik az MVM Dome. Az egészen biztos, hogy két csalódott csapat csatája. Jaj, de szép mondat volt ez is. Méghozzá úgy, hogy különbözőképpen készültek fel közvetlenül erre a döntőre. Azt hallottuk, hogy az SBRG-ek énekverset rendeztek otthon a szállodában, hogy lerázzák magukról ezt a csalódottságot, ami tegnap bennük volt. A meciek pedig gyakorlatilag beájultak az ágyba, egy kis regeneráció után pihentek, amennyit lehetett. Tehát 17-16, és felétünk az utolsó egy percbe az első félidőben, és még 55 másodperc van hátra Biló kiállításából.
És a nagy rohanás azért nem jellemző ezen a mai mérkőzésen érthető módon a két csapatra, csak egy-egy rövidebb periódusban próbálnak rárohanni az ellenfélre, de inkább megfontoltan támadnak. Nagyon labda le a szélre, és ezúttal egy dárlő védés, ez a negyedik talán a mérkőzésen, ezúttal szélről Lenny Hanson hibázott lövést. Egyébként ugye Hanson volt az, aki tegnap is az utolsó fontos lövést elhibázta, nem, Szakó védte, mondjuk ki ezt. 18 másodperc van még hátra az első fél időben, akár egyenlíthet a meccs 16-12, vagy az ő szempontjukból 12-16 után. Granvó viszont rosszul teszi le a labdát végül Granyének, még egy gyors rohanás, sőt üres kapu, és ezt mellé lövi Henry Reinsztár. Jó András kollégám elő hajol, hogy jól látta-e. Jól láttad, Andris. Elide ezt a üres kapuba elhibázta. Ez szerintem nála is a fáradtság jele. Szóval egy mondat 17-16-os SBR vezetésnél a fél időben. Gyuri, te ezt hogy látod? Tényleg minden évben óriási a fluktuáció a Metz együttesében. Gyorsan megpróbálom elmondani, hogy kik távoznak. Pino abba hagyja, Anemette Hansen a Cseszeméhez megy. Augustin marad, Darlő abba hagyja. Lamali is eligazol, Emmazsák az Esztergom játékosa lesz. Samberten is eligazol, Szemerei Zsófi is eligazol, Szőlős és Acél Nadin is eligazol.
Igen, ez soha nem jó, mindig megnehezíti az edző dolgát, hogyha új csapatot kell építsen, mindig időbe telik. Ennek mi lehet az oka, nyilván nem látjuk a belső dolgait a Messznek, ez lehet az is, hogy a játékosok nem érzik jól magukat azzal a szakmai irányítással, amit Majonád ő képvisel, vagy jelentheti azt is, hogy nem bír a klubba megfelelő financiális háttérre, hogy az értékeiket meg tudja tartani, ezért jobb csapatba, illetve hát tehetősebb csapatba igazolunk a játékosok. Tudni kéne a belső információkat, hogy erről teljes analízist lehessen készíteni. Egy biztos, hogy ez nem könnyíti meg a klub, az edző dolgát, hogy új játékosok érkeznek minden évben.
A hétvége örök kérdésére érkezik a Szemerei Zsófia a kapuba. Most is ugyanazt a három betűst tudjuk mondani. Nem. Nem tudom tényleg, mi kell meg szegény Zsófinek, hogy pályára lépessen, majd jövőre az Eto színeiben reméljük több lehetőséget kap. A második félidőt a dánok kezdik még hozzá. A pályán továbbra is Henny Reinstaddal, őt pedig egy bronzéremért kifacsarja az edzője. Axner, Mihály Möller, Lever, Rusfeld, Dejla. Egy 5 méteres belővédekezés sikerül kihozniuk az ukrán játékvezetőknek szabad dobásra, úgyhogy majd azt Frerix elvégzi, és aztán utána támadhatnak a dánok. Ez meg is történt. Möller középen, most kanyarodik középre. Reisztád, ő viszi a farra rá a labdát, aztán Lever, Rusfeld, Dejla, és egy átlövés góllal, Möller átlövés góljával már 2 a dánoknak. Már a Maciek támadhatnak, huha. Gambo nem vett észre, hogy Mlamali már visszafelé sprintelt, úgyhogy kidobta a labdát, eldőlt a bronzérem sorsa, ez az SBR fogja megvédeni. Mondhatjuk, hogy az SBR megszerezte, vagy megvédte a bronzérmét. Egyébként így van, ahogy mondott, hiszen a 4 résztvevő közül az Odense az egyetlen, aki nem végzett a két csoport első 2 helyén, tehát nekik playoffot kellett játszaniuk, nem pedig egyből jutottak a negyed döntőbe. Henny Reisztád megfogja őt, nem is őt, hanem Möllert, Buktit. Egy szabad dobást még azért megítélnek az ukrán játékvezető. Möller bemegy, az egész mérkőzés egyik legjobbja, Mihaela Möller, 30-26, lassan a különbség is akkora lesz, sőt most már akkora a különbség, mint tavaly. 4 gól, Möller is egyébként mondom, nagyon-nagyon jól játszik a mai találkozón. Egy szabálytalanság még, Merci szabad dobás, 10 másodperc a hátra a találkozóból. Möller egyébként 6 gólnál jár, még bemegy Axner, belövi, ennyivel kevesebb, 30-27. Nyer az SBR, mondhatja, hogy megvédte a bronzérmét, tehát amit tudunk, Team SBR, Metz 30-27, azaz akár csak tavaly, idén is Dániába az SBR csapatához jut a Bajnokok Ligája 4-es döntőjének bronzérme. Tárlő és Pino pedig úgy vonul vissza, hogy 4. helyet szereztek a Metz együttesével itt a Bajnokok Ligájában.
Ami a 2024. szeptember 6-a és 2025. május 30-a közötti majd 9 hónapban egyetlen ellenfélnek sem sikerült 16 kőkemény BL meccsen, az 24 órán belül 2-nek is sikerült, vagyis legyőzni a francia Metzet. Így a 3 magyar játékos gárdája a 4. helyen végzett, és Vámosék lefordíthatták csapattársaiknak a mondást, a lónak bizony a derbi napján kell jól futni. Ám hogyan futott a Magyarországot képviselő társaság? Hamarosan felelevenítjük.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2024. szeptemberének első hétvégéjén kezdődött a 2024-2025-ös Bajnokok Ligája csoportkör női kézilabdában, és közel 9 hónappal később 2025. június első napján léptek pályára a döntő résztvevői. A csoportját 12 győzelemmel megnyerő Győr, és az ugyanitt 10 győzelemmel 4 vereséggel harmadik dán Odense lépett pályára a zsúfolásig megtelt MVM domban.
Elkezdődött viszont a mérkőzés, a rádióban nagy jelentősége nincs, de azért jegyezzük meg, szokásos narancssárga szerelésében jobbról, balról jobbra támadva az Odense indítja majd az első támadás, Hajlund bent középen irányít, és akkor megvan, hogy Tyler Rusfeld, Dejla, hát lehet, hogy rápihen a döntőre, és akkor ugye most már ott van a kezdőcsapatban, illetve a belső hármas Hágeszővel egészül ki, és akkor az első jó védekezés Győri részről bent középen, Dülfert figyel. figyelmezteti a játékvezető valamiért, hogy miért, azt meg nem mondom. Mindenesetre marad a labda a dán csapatnál, és akkor indulhat újra a figura. Zeminko az, aki kiront a győri falból. Jó a védekezés győri részről. Lassan passzívra fel kell, hogy kerüljön a kézben. Egy percet támad már a dán csapat. Nem beszéltünk róla, hiába védett Szakó jobban, mégis toptal kezd a győr.
Dán kapus, dán csapat ellen, gondolta Per Johansson, akkor próbáljuk meg, és valóban Toft egyébként a dán csapatok ellen rendszerint jól játszik, jól véd. Tegnap azért annyira nem védett jól, de nem is védett rosszul, 6 védett labdája volt az első félidőben, Szakónak pedig ugyan talán kevesebb védett labdája volt, de mégis nagyon fontos pillanatokban
védett. Sokat beszéltünk erről, hogy optikailag igen, Szakó jobban nézett.
Hauser, ugye ő pont Odenzéből érkezett Győrbe, és megszerzi az első találatát a BL döntőn, 1-0-ra vezetett az Eto a holland átlövő góljával, és van ugye még egy játékosa az Etónak, aki holland, és aki az Odenzéből érkezett, Bofán Vetering, és ő is ott a kezdő csapatban, közben pedig az Eto labdát szerez, Düfer indítja Zeminkót, de nagyon jól értek vissza, egészen pontosan nagyon jól ért vissza Höjlund, úgyhogy 2 perc elteltével 1-0-ra vezet az Eto, és most először felállt fal ellen támadunk.
Helena Elvert cserélik egyébként támadás védekezésben, és Csapcset érkezik be középre, hát ott azért ott nem lesz egyszerű dolga Kari Brácetnek, mert Jordán is ott van már egyébként, ott sűrűsödik bent közép ez a mezőny. Hauser leteszi De Paulának, jön a befejezés, majdnem, hogy a szélről. Róla De Paul a tökéletes befejezése azt jelenti, 2 perc 22 másodperc után 2-0-ra vezet az Eto.
És kaptak egy 7 méterest, mert hogy Ordán fölszette a lecsorgó labdát, be tudott fordulni, és jön a 7 méteres, amihez most Ogot Hansen áll oda, tegnap nagyon jól lőtte a 7 métereseket, voltak egészen furcsa megoldása is, de egész szezonban egyébként ő az első számú 7-es lövője az Odenzének, egy lövőcsel, még egy, és ezt nagyon szépen áttejtette Tofton, azért ez egyfajta párharc is, nem Gyuri, a játékosok között kéndál játékos odaáll, Toft tudja, hogy hova lövi, Ogot is tudja, hogy hova akarja lőni, meg hova mozdult Toft.
Igen, ez egy óriási harc mindig, és ez lélektan, az agynak a harca, és megint oda tudok szakanyarodni, hogy ezekre a szituációkra leszek kíváncsi a 45. perctől, hogy mennyire tudja még kontrollálni majd ezeket a dolgait az Odense.
De Paula kapja közben már a labdát, Hauszértől, De Paula középen megcsinálja a csert, és a balansóba lövi. A döntő első duplázója túlön, De Paula 3,5 perc után 3-1-re vezet a Győr az Odense ellen.
És egy újabb labdaszerzés, Brácet indulna, tegnap is volt ilyen szituáció, amikor nem tudta megoldani, most is jól visszaérnek. Megszervezték azért ezt a visszavédek, visszazárást a dánok elég alaposan, ettől függetlenül az Eto védekezése egyelőre jól működik. Gyurival arról beszélgettünk korábban, hogy talán az Odensének van a legjobb támadó játéka a statisztikai adatok alapján, de az a Győrnek meg a legjobb védekezése.
És hát lesz ebben még tartalék, mert nézzétek meg Enzeminkót, cseréljük támadás védekezésben, tehát bármikor, amikor még ha esetleg a támadás megakad, lehet vele frissíteni, úgyhogy egyébként a tegnapi elődöntőben azért sokat játszott támadásban is. Jörgensen bejátszása, Brácet gól! A jobbansóba Kari Brácet! Álomszerűen kezdi a finálét, az Audi Eto 4-1-re vezet, akkor amikor 4 perc, 20 másodperc telik el. Tálerus feldejl a középen, megint csak egy győri labdaszerzés, Brácet indul, a Bayern Zeminko a jobbján, Győri Lukács gól! Ez is gól! Győri Lukács Viktória, jön is az időkérés, nem nagyon tudja ezt már mire várni, nincs mire várni, 4:37 után, túlzóan azt mondom, és a Gyuri most már ránézek, hogy álomszerű a kezdés.
Abszolút álomszerű, tehát a csarnok energiáját most még jobban lehet érezni, mint amikor elkezdődött a mérkőzés, pedig akkor is fantasztikus szurkolás volt, de természetesen a hazai közönség előtt ez egy szenzációs kezdés, és a meglepetés bejött Per Johanssonnak. Számomra a meglepetés, hogy nem Enzeminko kezdett, hanem Bruna De Paula, és az első 3 gólból 2-t ő szerzett, hogyha jól emlékszek, sikerült megtalálni Brácetet is, ami egy alapját
játéka Győrnek, előszeretettel keresi a beálló, gyönyörű bejátszás volt, gólt szerzett, nincs még kapusvédése az Odenzének, míg a Győr oldalán sikerült két labdát is szerezni már. Tehát ez abszolút kerek, természetesen azt nem várhatjuk, hogy ez így menjen 60 percen keresztül, de ha sikerülne még ezen az előnyön, az első 5 percben megszerzett előnyön tovább építeni, akkor kényelmessé válhat akár a végjáték.
Kicsit igazolva érzem magam egyébként azzal, amit a hangulat, az újdonság varázsa nem volt a DL döntőben. Tehát ez mind az, és most nem az, hogy a saját igazamat erőltessem, de tényleg ezt most a saját két szemünkkel látjuk, és tudunk róla beszélni.
DL döntőben, bocsánat, nem voltak, de azért különböző döntőket játszottak már ezek a játékosok világbajnokságon, Európa-bajnokságon, akár olimpián is.
De megint hibázott, és most Zeminko fut Dülfer labdájával, és 6-1. Azt mondtuk, hogy jól megszervezte a védekezését, a visszazárást az Odense, ezt a harmadik lerohanás gólt sikerült beszedniük, és ez viszont nagyon szép csel volt, Rusfeld Ejlától 6-2, de néha van ilyen, viszont eddig nagyon erőltették Gyuri a beállós körüli játékot, és abból viszont 3 labdát is lehetett szerezni, vagy szerzett az Eto, közben pedig egy kiállítás Maren Ordán táncra kérte fel, és eldobta végül a tangó végén Pepa Ulán.
Egyébként igen, tényleg ez történt, és tényleg minden betűje igazolt annak, amit Balázs mondott. Táncoltak egyet, aztán föltön zágta. Nem egy kellemes tánc.
És a spanyol játékvezetőknek nem tetszett a tangó.
Nem, ők egy egészen más jellegűhöz szoktak. Jörgensen a labdával, Hausér. Brunner Paula ezt most egy pillanatra elmérte. Van Métering, dadog a labda, és Reinhardtnak megvan az első védése. Ez egy dadogós támadás volt, egy döcögős támadás volt most Győri részről emberelő. Tehát ez legyen a legnagyobb problémánk a mérkőzésen. Kereken 6 perc telik el az összecsapásból, 6-2-re a Győri Audietó vezet.
Elver, ő van középen, Hölund a bal átlövő, Rusfeld el a jobb átlövő, van variációs lehetőségek, Jesztárda, de ez az alapfelállása az Odense együttesének, Halilcevic fut be, Hauser ütközik, de megy tovább a játék, Elver le tudja húzni Ogot Hansennek, és telibe lövi Sandra Toftot, és azt mutatja a játékvezető, hogy ugyan az arcát érte Toftnak, de az ő válláról pattant Toft arcára labda. Én azt gondolom, hogy tökéletesen látták a spanyolok. Nézzük, az így van, ez történt. A válláról Toftnak pattant fel a labda, úgyhogy nem lehet szó kiállításról. Toft azért picit megpróbált egy nyomást helyezni, de sokkal lényegesebb, hogy megvolt az első védése az Eto kapujában a dán kapusnak.
Így bizony, Jörgensen most már középen, Hausér, de Paul. Megint egy kockázatos passz volt, Van Wetering másodszor neki megy, és ez már nem van. Van Wetering 7-2 ezzel, akkor amikor kereken 7 perc telik el a meccsből, Reinhardt lejön, mert hogy még van 20 másodperc az Odense kiállításából, Lundén egyelőre rajta a melegítő felső, tehát kapuscseréről szó nincs, Elver mutatja be, hogy mi lesz a figura, de aztán Rusfeld Ejle vissza Elverhez, és akkor most indulnak középen a keresztmozgások, megint egy ilyen táncra fölkérés, most Dülfer volt az, aki Táler Rusfeld Ejlával akart táncra perdülni, sokkal hamarabb kerültek a földre, mint az iménti jelenet az előző szituációnál. Törlés miatt áll a játék. Na most nézzünk körbe, és akkor kérlek benneteket is. Szerintem ez több, mint amennyi tegnap volt.
Több, mert hogy a kaput mögött is azért sokkal többen ülnek. Hát én megadom 19 ezernek.
18.200-nál tartok a számolást, a 314-es szektort nem számoltam meg.
Elver közben a földre kerülése miatt sajnos bánkódhatunk most, mert a Dülfernél lesz egy 2 perces kiállítás, Kenny Dülfer, és az első Győri kiállítás itt a döntőben. Ember előnyben játszott át most, az Odense is jöhetne vissza közelebb egy picivel, tehát tekintélyes a Győri előny, 5 gól. Rusfeld Ejle lehúzza a szélre, és ebből jön egy gól, Ogot Hansen a második találatát szerzi vissza fináléban, bemutatja a hosszút, aztán utána visszahúzza, és a kapu bal oldalába zúdítja a labdát. Top egyébként nagyon-nagyon bosszus volt, elsősorban saját magára, mert hogy érezte, hogy ez jön, de végül is hárítani nem tudott.
Jürgensen, ő a kezdő irányítója egyébként az Etónak ezen a mérkőzésen is, aztán majd nyilván variál Per Johansson középen most, de Paula Leaszérre, Győri Lukács, az Győri Lukács ejtése, kapufáról jön ki, jaj, de kár, és a kipattanó labdát Ogot Hansen össze tudja szedni. Ez is egy jól megjátszott helyzet volt, tulajdonképpen még a megoldás is rendben volt, csak a kapufáról kifelé lőtt a labda, ilyen előfordul, sokkal nagyobb lenne a baj, ha nem találná a védekezés ellenszerét. Az Eto egyelőre találja, 3-ra zárkozhat fel a dán együttes, ha ezt a támadást majd, ha egyáltalán elkezdik, befejezik.
Így bizony szabad dobással jön Ordán, és akkor most már Elver kezében a labda, indulhat a dán figura, kicsit komótosan, visszafogottan. Egy labda le a szélre, jön egy ejtés is, ez is a kapufáról kijön. Elva Halicevic próbálkozott, a jobbkezes ejtés a keresztlécről pattan vissza a mezőnybe, ugyanúgy, mint a Győri Lukácsnál a kapufa besegített, Reinhardtak, Postoptak segít be a kapufa, a Zenzúga, hajrá Győr itt az MVM Domban, 9 perc játék után 7-3-as magyar vezetés, és a 7-3-ból lehet 8-3, de Paula rátszettünk ki a falból, átrendeződés a belső hármasoknál, de Paula most középen rátszette, találja meg gól! A második gólját szerzi.
Elképesztő Bruna de Paula, ahogyan kézilabdázik. Hát most is olyan labdával találta meg Bratzetet, közben sajnos gólt kapunk. 8-5-re módosul az eredmény.
8-4-re.
8-4, bocsánat.
Így van, Rusfeld egyből oda ment, hiszen Bratzet fejezte be, és ott még nem volt teljesen elkészülve. Hú, de szép szó volt ez, szóval nem áll fel teljesen azon a ponton a győri védelem. Így aztán meglátták, és valóban ott fejezték be. De tényleg De Paula játéka, ráadásul ez az egy-egy most nem öncélú egy-egy, hanem abból a térnyerésből, amit ő csinál, abból próbálnak befejezni szélen, vagy egy átlövéssel, mint most Hauser. Tegnap kevésbé ment az átlövés, belőtte a heteseket, már a második átlövésénél tartanánk, 9-4.
Jürgensen, Hauser, De Paula, ez a belső hármas, amelynek van még 5 másodperc, hogy valamit kitaláljon. De Paula, gól! 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 Tartról, a barátnövő helyéről, a semmiből! A kapu jobb oldalában, Lunde mellett, Bruna De Paula! Hát ilyen bónuszt szeretnék kérni majd, hogyha a vezetőink hallják az év végén majd. Valami hasonlóval megkínálhattak, az ellen se fogunk tiltakozni, de tényleg nem Gyuri Marosán Györgyre nézek. Szállna íra a pont, a tejszíhabra, a cseresznye, itt az első fél időben.
Egyetértek természetesen minden szabaddal a bónuszsal kapcsolatban is. És ha lenyűgöző, ahogyan kézlabdázik a Győr, ha bármilyen szegmenséről beszélünk, a védekezésről, védekezésből, támadásba való átmenetről, a felállt védelem, a rendezett védelem elleni támadásról, a világklasszis megoldások, és amellett, hogy kimagasló egyéni teljesítmények, újra azt tudom mondani, hogy csapatként működik a Győr.
27 lövés, bocsánat, 27 lövés győri oldalon, 18 lövés mindössze az Odense oldalán, ez a különbség.
Igen, és ahogyan kezdődött a mérkőzés, hogy abszolút nem talált területet az Odense, a 7-6 játékával egy minimális szakaszban sikerült fogást találjanak a Győrön, de utána újra visszaállt az a vehemencia, az a mentalitás a védekezésben, amivel elővételező lábmunkában sikerült elvegyék azokat a területeket az Odenzétől, amit terveztek előtte. Hihetetlen energiákat fektet a Győr védekezésben, a beálló körüli védekezésre, akár 6-6 ellen is, de 7-6 ellen is, Csapcset, Ordál kikapcsolása nem könnyű, sok csapat próbálkozott már ezzel a világon, ilyen eredményesen nagyon kevesen tudták csinálni. Támadás tekintve pedig szerkezetváltások történtek többször is, az első félidő végére jól működött a jól cselező játékosoknak, Enzeminkónak és Bruna de Paulának az együttes pályán tartása, szélességben is megfelelő mértékben játszott a Győr, illetve hát szokás szerint Kari Bratzetet nagyon nagy hatékonysággal találták meg, és Kari Bratzet értékesítette is azokat a labdákat, amiket kapott.
20-15-re vezett át, 30 perc játékot követően a Győr, vagy mondhatnám úgy is, hogy az Audi Eto 30 perccel történt a 7. bajnokok ligája győzelmétől.
1 perc és 45 másodperc múlva kezdődik a második félidő. Tehát egyelőre valóban mondhatnánk, hogy a legjobb támadás és a legjobb védekező csapatjátékát, illetve csatáját látjuk, csak hát a legjobb védekező csapat lőtt 20 gólt.
Igen.
Szóval tényleg minek köszönhető ez, mert érkezett Lunda és valóban volt 3 védése, de azért megtalálták, legalábbis a többség megtalálta a Lunda elleni helyeket is.
A Lunda elleni helyeket is, illetve az Odense védelme ellen megtalálták a megoldást, hiszen rengeteg helyzetet zicserig játszottak, akár szélességben, akár a területnyerést közvetlenül be tudta fejezni az egy-egy elleni játékot De Paula vagy Enzeminko, lerohanást is tudott vezetni a Győr, jó pár lerohanást, illetve azokból a területekből, amiket nyert De Paula és Enzeminko, azoknak a lejátéka az a szél irányba megtörtént, tehát nagyon kreatívan és jól kézilabdázik a Győr.
Nem utolsó szempontként azért a beállót is Brácedet olyan hatásfokkal találják meg, ő olyan magas hatásfokkal értékesíti a helyzeteit, hogy tényleg kintről, bentről, mindenhonnan nagyon veszélyes a Győr.
Így van, és védekezésben is az Odenzének nagy erőssége, amellett, amiről beszéltünk, hogy futnak és védekezésből támadásban való átmenetük gyors, amellett a beálló játékosaiknak a megtalálása Ordál, Csapcset, és nagyon jól felkészült a Győr erre is, elvette a területeket a beállóktól. Egyedül bal kettő védőterületen volt egy pár olyan, hát hiba, talán hibának nem is nevezném, hanem olyan előnyt tudott kialakítani az Odense, ami váratlan volt, de nem lehet nulla góllal lehozni egy védő, természetesen ezzel együtt is kiválóan játszik védelemben is a Győr.
Ha már Brácedet említettem, ugye mondjuk el 5 gólos, Zeminko 4 gólos, Hauszér 4 gólos, elkezdődött közben a második félidő, Balázs.
Csak mutatom, hogy a két szélen frissített az Eto.
Így van, Emily Hobden érkezik, illetve Fodor Csenge érkezik, és akkor a túloldalról pedig, ha már a gólszerzőket vagy a legeredményesebbeket említettem, Burgor 4, illetve Thaler Usfeldeil a 3 góljával számít a legeredményesebbnek. Fodor rögtön az első labdáját gólra váltja, lemegy a szélre, 21-15, a legnagyobb különbség, 6 talán még nem is volt közte.
Egyszer volt 7.
Volt 7 közte akkor, amikor ugye azt mondtam, hogy komfortzónában van az Odense 7-nél.
Gyorsan jön is egyébként a válasz, 32-essel Höjlund az első gólját szerzi.
Ez nagyon sokat számít, közben pedig egy betörés Hauszértől, csak szabad dobást ítélnek a spanyolok, akikről pedig mondjuk el, hogy magasan a legjobb teljesítményt nyújtják ezen a BL4-es döntőn, következetesen fújnak, amit látnak a pályán. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb dicséret a játékvezetőkkel kapcsolatban.
És sportszerű a mérkőzés, mert egy-egy kiállítás van mind a két oldalon, tehát hogy a csapatok és partnerek, ebben a két játékvezető is megfelelően kézben tartja az összecsapást. Jürgensen, Hauszér. Fodor jön be a szélről, Hauszér most a labdával, Zeminkóra van kilépő ember, úgyhogy őt nem lehet megjátszani. Jürgensen átcsúszik a jobb átlövő helyére, lassan passzív már a győri támadás. Hauszér leteszi Hobdenhez, Lunde védett a kipattanót, meg Fodor Csenge sajnos nem tudja összeszedni. Van egy, hát mondjuk úgy, egy zicser vagy fél zicser védése, egy szélső védése Lundénak, és a túloldalon is lenne egy toptak Elver betörése után, de 7 méteres kap az Odense, és akkor először a döntőben Hataru Sako érkezik, hogy mondtuk, belemászik az ember agyába, fejébe,
a fejébe, így van.
Mindenébe belemászik, na hát akkor Hataru Sako most kell, hogy belemászon először a döntőben a vele szemben próbálkozó Ordál, hát bármiébe. Bocsánat, Ógot Hansen az elnézést, aki érkezik. Sako a 4-es vonalra jön előre, aztán meggondolja magát, és visszamegy a gólvonalra, lövőcse el a balansóban a labda. Ógot Hansen a 3. találatát szerzi, és ezzel lesz 21-17, akkor, amikor 2 perc 20 másodperc telik el a második félidőből.
Lehet, hogy nagyon gyorsan végigvitte az Odense a támadását, és ezért, de lehet, én úgy látom, hogy most a 7-6-ról egy darabig lemondott Gekstad, mert hogy Lunda akkor
akkor a kapuban maradt. Ó, ekkora gól, Hauser! Amíg én beszélek, ő eldurrant egy óriási lövést megint öt a Győrnek, de már itt van az Eto kapuja előtt. És egy kétperces kiállítás Dülfernek, mert hogy megpróbált Höjlund bebújni, Dülfer pedig elkapta a nyakánál fogva, ezt mutatják a spanyol játékvezetők. Dülfer nem ér vele egyet, nem véletlenül, mert nem ő csinálta, hanem a másik holland Dion Hauser, aki egyébként milyen érdekes, az Eto'tól a legtöbbet kiállított játékos az egész bajnokok ligájában, a másik egyébként természetesen Dülfer, azt viszont annyira nem csodáljuk. De nézzük a vendégek támadását. Höjlund elver. Hoppá, ezt most nagyon szépen megcsinálták. Megvolt a rés, és Elver, aki jövőre már az Eto't erősíti, megszerezte a 18. Odense gólt, 22-18. Érdekes, én egyébként már cseréltem volna kapust az Eto'ban is, Gyuri.
Még kivár vele Per Johansson, azért Szandratovnak voltak védései fontos pillanatokban, de valóban extra teljesítményről nem beszélhetünk. Én úgy gondolom, hogy érkezni fog még ebben a döntőben a pályára a hátadú Szakó.
Rű közben bent, mert ugye, hogy Hauser kiállított, és Zeminko akadt fönn a falon. Csapcset és Rusfeld Dejla volt az, akik megállították együttes erővel, és akkor most kapus nélkül a belső hármas, a bal átlövő Zeminko, középen Jörgensen, Rű pedig a jobb átlövő passzívnál, a győri támadás Jörgensen. Rű 9 méteren kilépi a hármat, és aztán hagyja magát megállítani. Ordál volt az, aki megállította. Kettő darab passz maradt hátra, Brácet elvégzi, egy elment Jörgensen, Lunde kiüti a bal felső. 22-18, ami az eredményt illeti, kereken 4 perc telik el a második félidőből, 3-ra zárkózhat vissza az Odense. Elver, Rusfeld Dejla vissza Elverhez, Höjlund Zitzerben gól, a jobb alsót választja, beugrás vagy betörésből, ilyen Höjlund második gólja ez neki, és 3-ra zárkózik vissza az Odense úgy, hogy van még 20 másodperc a kiállításunkból, és akkor most lehet megint csak kapus nélkül egy győri támadást végigvinni. Most jön majd egyébként a kapuscsere, amire az imént Cseszegi Balázs már utalt. Toft megy a kispad végére, Szakó a kispad elején. Fodor Csenge jött be a szélről, Esztelen Zeminko, és akkor most már Jörgensen, Rű, ott a nagy játék, kapufa! Zeminko futott be, és ott volt a tiszta Zitzer. Ember emlékezett óta nem látott kis különbségre zárkózhat vissza az Odense, hogyha jól befejezi a támadást, de belemenés! Rusfeld Dejla volt az, aki belement, Fodor Csengét pedig francia csapattársa. Zeminko az, aki fölhúzza a hatoson belülről. 5 perc telik el a második félidőből. 3-mal megy a Győr, a labda az Eto'nál.
13-10 volt utoljára, 3, ha jól emlékszem, valahogy a 14-11-nél. De most nézzük, hogy el tud-e húzni megint 4 góllal az Eto. Hauser, gyönyörű bejátszás, megtalálták Brácetet, és 2 perces kiállítás. Ha csak nem videózzák meg, mert hogy Brácet az arcához kap, és be is hívják a győriek egészségügyi stábját, egészen pontosan Gyúróját, Molnár Tamást, úgyhogy meg kell nézni, 2 percet kapott végül, de kicsoda, azt nem nagyon látom, hogy kinek adták ezt a 2 percet, nem Csapcsetnek, hanem, de Csapcsetnek végül, csak neki kell lemenni, az nem baj, mert Csapcset a védekezésben kulcsembere az Odensének, és elég nagy területet is foglal el ott a fal közepén, akár támadásban is, nagyon nehéz vele bánni, ezt láttuk a 7-6 elleni Odense támadásoknál is. Törlés után azt viszont szerencsére elmondhatjuk, hogy Brácetnek semmi baja, felkelt, úgyhogy most az Eto támadhat majd, ember előnyben 2 perc, nagyon fontos lenne ezeket most már góllal befejezni.
Csapcset, én szerintem az a házirend, hogy a 19 óra el kell hazaérni, akkor 18:59-kor vigyázállásba fogod a kilincset, amit elnéztem most az arcát a kiállítás után. Hauser kap egy óriásit bent középen, a labda viszont marad nálunk, 1 perc 40 másodperc még az ember előnyből. Jörgensen, ő kapja vissza középen, jön Hauser, Zeminko le a szélre, Fodor Zitzerben, nem volt teljesen nagy a szög, de be lehetett menni, Lunde viszont jól zárja ott a rövid oldalt, úgyhogy ott azt nem lehetett jól befejezni, hogy Lunde védett egyet, azért ezt ne vegyük el tőle, ráadásul nagyon szépen be is mutatta, hogy várja a hosszúra, aztán visszamozdult a rövidre, ezt a párharcot most Katrine Lunde nyeri Fodor Csengével szemben, 22-19 tehát. helyzet továbbra is bíztató, sőt több mint bíztató. Egy bíztató győri góllal még inkább nyugodtabbnak lennénk. Zeminko az, aki jön taktikai utasításért Per Johanssonhoz, mert hogy középen megint csak törölni kell majd. Győri Lukács Viktória pedig jön Hovden helyére. Most anélkül, hogy lenne bármilyen európai mesteredzői végzettségünk, Cseszegi Balázsra nézek, ellentétben Marosán Györgyel, de hát ha belőtte volna azt a tükörsim az ittszert és nem ejtegeti, teljesen más lenne az ő önbizalma is, és nem vélete, hogy utána saját magának ásta a gödröt azzal, hogy ott azt az ejtést megpróbálta. Persze innen föntről mi könnyen vagyunk okosak, tehát tegyük hozzá, hogy azért Honked is jó pár nagy csatát megélt már. Kereken 7-es perc a hátralévő idő. De Paula, Zeminko, De Paula, picit adok most a győri támadás, Hauser elindul, kilépi a hárba, De Paula középen, Csapcset mellett, Hauser ráugrik a falra, ezt az ítéletet szerintem most megköszönhetjük, mert nagyon-nagyon tanástalan most a győr támadásban, és itt azért akár, hogyha egy kicsit rossz indulatúbbak a játékvezetők, de szerencsére nem voltak azok, akár más ítélet is lehetett volna. Győri Lukács le, Krisztine Breisztől be, passzívnál, az egyébként átadó szakó, ott volt fönn az ellenfél tér felének a közepén, most veszem észre, mondom, ki az a fekete meleg.
Még azt hiányozna, hogy ő lője
a passzívból. Hát egyébként akkor nem tudom, mit csinálnék itt, hogy milyen fogadalmat kellene tennem. Breisztőlnek teszik föl, Breisztől életerős lövés, Lunde véd, ki lesz a labda, Breisztől és Lunde akaszkodnak össze, beszálltott a játékba Burgor is, Breisztől jön le a pályáról, 6,5 perccel a mérkőzés vége előtt, 4-jel 28-24-re vezet a Győr.
És labdaszerzés, üres a kapu, nem lövi rá Győri Lukács Viktória, hátadúszakot csinált, egy lövőcselt a pálya közepén, majd aztán lepasszolta a hozzá legközelebb álló játékosnak, tényleg hihetetlen.
Még egyszer, tehát rögzítsük, hátadúszakó saját térfelének közepén 16-7 méter a kaputól, egy lövőcsellel ijeszgeti Kátrine Lundét, hogy minden kollégina siess vissza a helyedre.
Jött is Jörgenzel is jött a pályára, De Paula kapott pihenőt, valóban mintha egy kicsit elfáradt volna. Zeminko, Jörgenzen, Hauser, ott Jörgenzen nem húzza le a szélre, halad Zeminko, inkább vissza Jörgenzennek. Hauser megint próbál egyegyezni Zeminko Jörgenzen. Ez magas volt Hausernek, azért most már a győrieken is látszódnak a fáradtság jelei, és már itt van a Győr kapuja előtt az Odense Elver. Megpróbál labdát szerezni Fodor Csenge, ez majdnem sikerül is neki. Azt szokták mondani, hogy nem egy a támadásban, akkor védekezésben kell önbizalmat szerezni, és ez a második fél időben azért a Győrnél látszik. Első fél időben lőtt 20-at, a másodikban 25 perc alatt 8-at, de a védekezése az egészen első osztályú, mert hogy összesen meg 9 gólt kapott a második fél időben.
Igen, és ez mutatja a játékosoknak a mentalitását, illetve a csapatban uralkodó rendet, hogy Bruna de Paulánál is látható volt egy jó pár perc ezelőtt, amikor hibázott támadásban, majd futott vissza védekezni, csinált egy fautot és ünnepelt. Tehát érezhető ez, amit mondasz, hogy oké, elrontottam a támadásban, de a védekezésben kijavítottam. Tehát egymás közti kommunikációjuk is jó, csapatszintű motivációjuk jó, és az egyéni értékekben, egyéni motivációkban is kimagaslóak ma a győriek.
Annak idején Eduard Amorim azt mondta, hogy ő jobban szeretett védekezni, mint támadni, mert egyszer megkérdeztem tőle, hogy hogy leposoljunk támadásban is, vagy védekezésben is. Hát én azt nagyon szeretem, jobban, mint támadni. És néha ezt érzem egyébként.
A kisebbséghez tartozik, a kézlabdások kisebbségéhez, mert azért mégis a legnagyobb élményt a gólszerzés adja, de én mindig megjegyzem, hogy néha bántóan keveset beszélünk a védőjátékosokról. A mai nap is ki kell emelni, ugyanúgy Dülfert, aki fantasztikus munkát végzett. Kari Bratzettet kiemeltük a góljai miatt és a hatékonysága miatt, védekezése miatt is ki kell emeljük, hiszen óriási munkát végez a saját hatos előtt is.
Érdekes, hogy Rü tegnap a góljaival nagyon sokat segített, én meg azt gondolom, hogy ma a védekezésben teszi hozzá a magáét.
Így van, jobb kettő védő pozícióban Kari Bratzett mellett, jól teljesít, jó a páros kapcsolatuk, illetve az egyéni párharcokat is jó oldja meg, erre Rüt verik meg egy az egybe, ezzel 28-25.
Köszönjük Marosán Györgynek a megerősítés Rüvel kapcsolatban, Zeminko most már győzelben maradt támadásban is, de közben sípolnak már a játékvezetők, és akkor most jön a csere, Dülfer helyére jön Jörgenzen, 5 perc kereken a hátralévő idő, Jörgenzen kezében a labda, még legalább egy, de inkább kettő győri gól kell biztosan ahhoz, hogy hogy biztos legyen ez a hetedik, de egyelőre többet nem beszélünk erről, nehogy az ördögöt a falra fessük. Jörgensen, Hauser, Jörgensen középen, jól védekezik most az Odense, Zeminko, passzívnál a győri támadás, Hauser most egyébként tényleg megakadt a győr támadásba, teljes a tanástalanság, Jörgensen fölmegy a jobb passzúba! Krisztina Jörgensen második gólja, és 29-25 tud egy gyorsan válaszolni, 7-6 elleni játékból az Odense egyelőre nem tud gyorsan válaszolni. Höjlund lefordul Brácetről, mellé durva, hogy a szabad dobást kap az Odense. Kereken 4 perc van hátra, pont 4 gól a győri előny. Höjlund elver Brácet mellett tovább, Höjlund megpróbálja betörni, csak szabad dobás. Telnek múlnak a másodpercek, értékes másodperceket nyerünk, ők értékes másodperceket veszítenek. Höjlund leteszi a szélre, ott az ígyszer. Hölgyeim és uraim, a győri Audi Eto kapujában, Burgor Zicserénél, Hatadusako a jobb alsóból szedi ki ezúttal.
És oda Lisztoff reakcióját, feláll és két kézzel a levegőbe csapkod, majd pedig addig áll, amíg észre nem veszi Szakó, hogy a kapustársa kollégája is megünnepelte.
Nézd, és most ki is jön hozzá, mint ha kegyet gyakorolna, most ezt tessék jól érteni, amikor ezt mondom. Tényleg elképesztő, 3 perc, 10 másodperc átralévő idő, meccs labdája van a győrnek. Jörgensen, Jörgensen elindul, Hauser mit be? 7 méteres, Orán 27-03-nál, lesz egy 2 perces kiállítás, Ordánál minimum 2 perc.
Inkább csapcset volt szerintem.
Csapcset volt?
Egy óriási, azt gondolom Cselgácsban, ha már itt lesz majd 13-ától a világbajnokság, ez olyan csípődobás volt, nem tudom, hogy Virányi Zsolt kollégánk hallja-e, ő a Cselgács szakértője, bólogassa majd Zsolt, itt van mellettük,
egy, igen. Egy pontra meg lehet adni, egy pontosra? Már az birkózásban vannak a pontok, nem Cselgácsban.
Az oldalára érkezett úgy, hogy csak Vazari.
Igen, ez na, azt mondja, hogy Hauser talpon, hál' Istennek, ez a lényeg, megnézik egyébként, és valóban csapcset volt, köszönöm Balázs a kiegészítést. Hát tényleg oda billentett egy jó nagyot egyébként, simán rá fogják egyébként húzni erre a piros lapot szerintem, főleg úgy, hogy a hajrában járunk, ez tényleg nagyon-nagyon csúnya szabálytalanság volt. Az a szerencse, hogy Hauser egyébként viszonylag jól esett, amennyire jól lehet esni egy ilyen szituációnál, hát ez nagyon-nagyon csúnya volt egyébként csapcsettől. A tüntetés annak szól, hogy a nagy kivetítőn is látjuk a visszajátszást, persze egyértelmű piros, ez nem volt kérdés. Csapcset, nem lesz nagy barátságban a két spanyol játékvezetővel, de itt szerintem ez nem kérdés, illetve azért sem kérdés, és megint nem akarok előre inni a medvebőrére, hogy akarom elkiabálni, nem ezen fog múlni az, amilyen irányba tartunk. Ha ez a 7 méteres bemegy, akkor viszont nagyjából kijelentő módba lehet tenni. Krisztina Jörgensen kezében a labda, és akkor vele szemben most nem Lunde, hanem megint előszedték Ten Holtét a kapuba, az ejtést pedig kiszedi. Bocsánat, nem is Reinhardt volt az. Na, a 3 kapusban harmadjára csak megtaláltam. A megfejtés, az első meccslabda kimarad, úgyhogy így viszont még jöhetnek izgalmak.
Első meccslabda hárítva, mint teniszben szokták mondani, de lesz még meccslabdája. Zetónak 2,5 perc a hátra, 29-25. Régebben mondtuk, hogy 1 gól, 1 perc, azért ez a kézilabdában már nagyon régen nem igaz, sőt szerintem már vízilabdában sem igazán. Höjlund, Ordán lép ki a falból, nagyon jó volt a védekezés. Ettől függetlenül marad náluk a labda, Ordán megkapta, és ezt most be tudta lőni, 29-26. Szép hosszú támadások végén egy gól, nagyjából ez a kívánságunk, én szerintem itt fönt a kommentátor állásban, és akkor talán nyugodtan lehet játszani. Nem kellett volna ejtegetni, ezt a 7 méteres meg kellett volna lőni, úgy, ahogy egyébként az Krisztina Jörgensen tudja. Mindegy, vagy baj, talán nincsen, és nézzük az Eto egyik utolsó támadását, hiszen 2 perc van hátra.
A második meccs labda, Hauser. Tovább teszi, majdnem eladja, az Zeminko viszont megmenti. Jörgensen lefordul a védőjéről, nagyon jól öli az időt az Eto, most viszont már fönn van a játékvezető keze passzívon. Jörgensen, Hauser, leüti, nem lövi el, ott az ígyszer, Lunde! Csak hogy maradjanak még izgalmak a végére, nehogy nyugodtan üldögéljünk! méghozzá Höjlund az, aki most elindul. Höjlund leteszi a szélre, Halicevic nem mer bemenni, de már másfél perc sincs hátra, jól védekezik Zeminko középen. Höjlund tovább teszi, majdnem labdát tudunk szerezni, így viszont Zicser a túloldalról, és lesz belőle egy gól. Mali Naune az első találatát szerzi. 29-27, 1 perc és 5 másodperc vissza. Per Johansson a harmadik Pest labdánál időt kér.
Hát azért Tunda is elképesztő.
Én meg sem merek szólalni, Gyuri.
Igen, azért veszélyben nincsen a győzelem, hiszen 1 perc hátra van ilyen rutinú, ilyen tudású játékosok, mint a Győr. Én gondolom, hogy ezt meg fogják tartani. Per Johansson, ugye a végére meghagyta ezt az időkérését, nagyon sokat jelent ez, hiszen nyugalomra tudja inteni a győri játékosokat. Továbbra is azt mondom, hogy megfelelő fókuszáltságra szükség van, de ezt már menedzselni tudni kell, ezt az előnyt.
Könnyű ezt neked kimondani egyébként ilyen, nem tudom, lelki békével, vagy óriási nyugalommal, de igen, ezt a harmadik meccslabdát be kell vágni, és akkor nincs izgalom. Akkor bármi is történik, onnantól kezdve nem tud olyan forgatókönyv megvalósulni, ami számunkra kedvezőtlen lenne. Fodor, Zeminko, Jörgensen, Hauszér, Győri Lukács és Kari Brácet. Ez a győri csapat próbálkozik. Az Odenzének minimum egy támadása még biztos, hogy lesz. Tehát kettő jelenleg az előny. Föláll mindenki, talpon itt az MVM domban mindenki. Zeng zúga, hajrá Győr! Kell egy gól! Gyerünk! Jörgensen! Most mutatja, hogy akkor indulhat a figura, illetve mehetnek tovább a passzok. Jörgensen, Hauszér, megcsinálja, de szerettem volna egy 7 méterest. Marosán György azt mutatja mellettem, hogy nem is alaptalanul szerettem volna ezt a hetest. Teljesen mindegy, mert hogy van hátra 40 másodperc. Hogy az idő, de az idő most nekünk dolgozik. Hauszér elindul, akkor az se hetes. Kár, hogy nem hetes, mert egyébként szerintem ebben benne lehetett volna, vagy ebben is. 29 perc, 26-nál az idő. Jörgensen le a szélre! Lunde véd egyet! Lunde véd egyet egy Zicser Győri Lukácsnak!
És egy jó sánc, és ezzel azt gondolom 20 másodperccel a vége előtt eldőlt. 29-27, a sarokból még elvégzi, Aune visszateszi Rusfeldeilának, az szerintem egy lépéshiba volt, a játékvezetők még visszahozzák egy szabad dobásra, így van, mutatják. De hát vagyok 6 másodperc, 2 gól a különbség, a 7. BL győzelmét is behúzza, és megvédi a címét a győri Audi Eto úgy, hogy egész hétvégén egyik csapat sem vezetett az Eto ellen, és döntetlenre is csak az Esberg hozta vissza többször a mérkőzést, és mind a kétszer a jó kezdés volt az alapja a játékának. Rusfeld még lőni fog, még azért lő, nem lő, passzol, rossz a passz, vége, a hetedik, Bajnokok Ligája győztes a győri Audi Eto KC, egészen elképesztő mérkőzésen, 29-27, nagyon jól kezdett az Eto, hiszen 5-1-re is vezettek a győriek, mind a védekezés, mind a támadó játék fantasztikusan működött a győri csapatnál, és érdekesség volt, hogy az Odense kapujában sokkal jobban védett Reinhardt és Lunde is, mint Toszt, ennek ellenére folyamatosan nőtt a győri előny, 13-6-ról 13-10-re azért még felzárkózott a vendégegyüttes, de jobban azonban már nem tudták megközelíteni a győrieket, legalábbis az első játékrészben. A szünetig azonban tovább nőtt az Eto előnye, amelyből Brácet egészen fantasztikusan kézilabdázott, Zeminko is, Hauszer is, de mindenki dicsérhető a játék valamilyen eleméért. A második félidő 5. percében pedig érkezett Hatadu Sakho, aki hihetetlen védéseivel, de mondhatjuk azt is, hogy személyiségével rengeteget tett hozzá ahhoz, hogy a második félidőben a támadó játékban kevésbé domináló győriek védekezésben meg tudták tartani az előnyüket. Többször is visszazárkozott 3-ra, majd a legvégén 2-re a Lunde vezérletével jól játszó és főleg jól védekező Odenzei együttes, de arra nem volt esélye, hogy első Bajnokok Ligája 4-es döntő részvételekor
Bajnokok Ligáját nyerjen, mert ez hetedszer a Győri Audietónak sikerült. Még egyszer tehát a végeredmény itt a döntőben, Győri Audietó Odense 29-27.
Győri Lukács Vittoriának gratulálok a győzelemezett címvédéshez. Milyen volt ez a mérkőzés abból a szempontból, hogy tudtátok, hogy nagyon hosszú találkozót játszottak tegnap a dánok. Direkt így készítettek, hogy ennyire meg fogjátok nyomni az elejét majd a mérkőzésnek, hiszen nagyon nagy előnyt alakítottatok ki az elején.
Az egész meccset szerettünk volna egy jó tempót diktálni. Úgy gondolom, hogy az elején vitt minket a hév is, meg a lendület. Azért voltunk ennyivel gyorsabbak, de tényleg tudatos volt, hogy nyilván ők játszották tegnap a második meccset, és ráadásul még hosszabbítás is volt nekik, szóval gondoltuk, hogy ma mit frissebbek lehetünk.
Dundére egyébként hogy készültetek? Tehát mennyire volt kicsit mentálisan zavar, amikor ő beállt a kapuba? Mennyire kellett változtatni, hogy hova lőttök, hova nem?
Meccs előtt a csapat beszélt róla két szót, de igazából nem többet, és tényleg csak annyit beszéltünk, hogy ne legyen az, hogy most mi azt hiszük, hogy ő bejön, és akkor nyácsat fog nyerni. Ugyanúgy kell neki is lőni, mint a többi kapusnak, és úgy gondolom, hogy ma megoldottuk.
A második arany lóganyakad, de milyen érzés?
Nagyon jó, tényleg hihetetlen, nem is tudom leírni, hogy ez milyen érzés tényleg ennek részese lenni.
Kicsit beszélünk erről a szezonról, voltak bőségesen hullám vagyok, leginkább a Magyar Kupában, de nagyon jól ki tudtatok jönni. Perjánszom, mi az, amit tudott nektek adni?
Úgy gondolom, hogy tényleg az a higgadság, ami belőle jön az edzéseken, nyilván nem a meccsen, amit lehet látni. Az edzéseken, amit hozzá tud tenni, az tényleg nagyon jó, nekünk nagyon nagy szükségünk volt rá. De úgy
az is legtöbb plusz önbizalmat ad egyébként nektek?
Igen, úgy gondolom, hogy tényleg önbizalmat is ad, és tényleg a taktika is nagyon jól fekszik most nekünk. Tényleg úgy lett felépítve a taktika, hogy az egész csapatnak jó legyen, és úgy gondolom, hogy ez látszik most a lányokon.
Hazafele hány benzinkodat fogtok megszámolni majd?
Nem megyünk haza, csak a hotelig megyünk, és akkor onnan majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Fodor Csenge, gratulálok a győzelemhez, a címvédéshez. Kedves Csenge, ez hanyadik aranyérem a nyakadban?
Köszönjük szépen, a negyedik.
Negyedik, gratulálok hozzá. Hogyan készültetek erre a mai találkozóra?
Hát tegnap pihenéssel, tehát tegnap ugye regeneráció volt, ugye együtt megnéztük a mérkőzést, és ma volt egy hosszabb felkészülés, tehát ma volt két taktikai meetingünk, akkor külön csoportokba beszéltünk a lányokkal, az edzői stábban, úgyhogy ma egy olyan kőkemény mentális felkészülés volt, de szerencsére már játszottunk velük idén, tehát azért a nagyobb kereteket átbeszéltük, de ennyi különösebb képen azt beszéltük a öltözőben a mérkőzés előtt, hogy all in, mindent adjunk ki magunkból, ne legyen meg bánás, akár hogy jövünk le, felkészültünk a nagyon sok egy-egyre, hittünk magunkban, és meg lett az eredménye.
Ezt láttuk az első félidőben, de a másodikban is egyébként. Hogy küldött fel téged a mester a második félidőre, ahogy akkor álltál be?
Igen, ez egy álomszerű kezdés volt, és a lányok nagyon jól játszottak az első félidőben. Úgy mentünk be a második félidőn is a pályán, hogy szeretnénk ezt folytatni, vagy még egy lapáttal akár rátenni, mert tudtuk, hogy fáradnak, hiszen tegnap este is ugye azért hosszabb mérkőzés játszottak, illetve hogy hosszabb a kispadunk, tehát azért mi jobban bele tudtunk nyúlni a mérkőzésbe és cserélni, úgyhogy mindenképpen úgy jöttünk ki a második fél időbe, és azt kérte tőlünk is, és tőlem is, mint szélső, hogy fussunk rájuk, de itt a védekezésen volt igazából ugye a hangsúly, és szerintem nagyon jól megoldottuk.
Ebben az évben a csapategység volt a kulcs, most különösebbképpen?
Nem mondanám ezt, tehát visszaemlékszem előző szezonokra, akkor valahogy egységesebbnek éreztem a csapatot, hiszen azért idén sok új játékos jött, tehát ezért nem tudnám azt kiemelni, hogy ez alatt a rövid időt annyira jól összeszoktunk, de hát látszik, tehát akkor mi lesz, hogyha tényleg nagyon összeszokik a csapat, de inkább az, hogy tényleg mindenki nagyon jó mentalitással rendelkezik, mindenki nagyon szorgalmas, az edzések ezáltal nagyon színvonalasak voltak, úgyhogy ez az egész éves munka, és az, hogy tényleg mindenki úgy jött ebbe a csapatba, hogy nyerni szeretne egy bélaranyérmet, és meg lett az eredménye, úgyhogy inkább azt emelném ki, hogy ez a... Hát, hogy is mondjam... Inkább ez a kemény munkánknak a gyümölcse.
Izzott a csarnok az MVM Domban 2025. június 1-én ünnepeltek a magyarok. A történelem során 9-szer szerezte meg a legértékesebb női kézilabda klub trófeát magyar csapat. 1982-ben a Vasas ért a csúcsra. 1999-ben a Dunafer, aztán jött a 7 győri siker. 2013-ban a Larvik ellen még 2 meccses volt a finálé, aztán jöttek ezek a bizonyos 4-es döntők. 2014-ben a Buducnost ellen győzött a Győr, aztán 2017-ben és 18-ban a Várdár ellen, 2019-ben a Rostovnál Donu csapatát verte meg, aztán jött 5 év szünet, igaz, hogy volt, hogy nem rendezték meg a 4-es döntőt a világjárvány miatt, de 2024-ben a Bittingheimet tudta legyőzni a fináléban a Győri Gárda, majd 2025-ben megvédte a címét az Odense ellen, és megszerezte története során a 7. győzelmét a magyar női klub kézilabdának, pedig a 9. BL sikert. Várj!